Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bakanita. Digitális lábnyomaink.
Hova szoktad menteni a képeket? A telefonra vagy a felhőbe?
Amíg volt tárhely a felhőbe, addig a felhőbe, aztán amióta elfogyott, azóta az eszközön van. Van egy csomó minden, amit törölni is akartam, csak így mindig elfelejtem.
Mindent lefotózunk, és több ezer képet tárolunk a telefonunkon, amelyeket soha nem nézünk meg. Vicces kérdéseket teszünk fel a mesterséges intelligenciának, és ha tehetjük, pár havonta cseréljük az elektronikus eszközeinket. De mekkora energiafelhasználási igénye van ennek a kényelemnek?
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Az országgyűlés alakuló ülésének közvetítése. Május 9-én 10 órakor az M1-en a Dunán és a Kossuth Rádióban.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
9 óra múlt 7 perccel Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Először is mai adózással foglalkozó beszélgetésünkben a kedvezményekről lesz szó, hiszen sok pénzt takaríthatunk meg, ha odafigyelünk a nekünk járó adókedvezményre.
Ha jól emlékszem, nyugdíj megtakarítási számlám, talán vagy életbiztosítás, már nem emlékszem, hogy melyik, de valamelyikhez jár adókedvezmény. Benne is szokott lenni mindig az ESZIA oldalon a bevallásba, tehát ez rendben van, és azt szoktam érvényesíteni.
Az adózás témájával kezdünk mindjárt, és aztán mi történik akkor, amikor egy férfi már elindult az önismeret útján, és a családi, a férje és az apa szerep formája. A tanultakból mit kell beépíteni a mindennapokba?
Nekem abba, amit el tudtam érni így az életembe, nagyon fontos volt az, hogy talán tisztában vagyok azzal, hogy mit vált ki belőlem egy dolog, meg hogy én mit okozok magam körül.
Ezzel folytatjuk majd fél tíztől. SMS számunk 39666, ezen várjuk kérdéseiket, véleményüket Viberen is. Tehát akkor adóbevallás, május 20-a a személyi jövedelem adóbevallás határideje. Nagyjából két hónappal ezelőtt beszéltünk először a személyi jövedelem adóbevallásról. Akkor még csak elmondtuk azt, hogy majd rövidesen nyilvánosságra hozza a NAV, és elküldi mindenkinek, akinek így elkészíthető az adóbevallását. Most már azóta eltelt két hónap, mindjárt megkérdezzük, hogy hányan adták már be, hányan hagyták már jóvá az adóbevallásukat. No, de hát ilyenkor derül ki sokak számára az is, hogy van-e még befizetési kötelezettségük, vagy éppen visszatérítésre számíthatnak. Ugye a NAV által készített bevallási tervezet tényleg sok terhet levesz a vállunkról, de csak az alapján tudnak számolni, amit tudnak rólunk. Így kimaradhatnak fontos dolgok, például a kedvezmények. Fontos tehát a tudatosság, ez is kiderül Kobolák Attila és Herceg Tibor összeállításából.
Sokak számára a NAV által elkészített tervezet megkönnyíti az adminisztrációt. A kedvezmények érvényesítése azonban továbbra is tudatosságot igényel. A legszélesebb kört a családi kedvezmény érinti, amelyet a gyermeket nevelő szülők vehetnek igénybe, és amelynek az összege a gyermekek számával nő. Ha az adó nem elegendő a teljes kedvezmény kihasználására, akkor annak egy része járulékkedvezményként is érvényesíthető. De például a megtakarításokhoz kapcsolódóan is járhat visszatérítés, aki nyugdíjpénztárba vagy egészségpénztárba fizetett be, az a befizetések egy részét visszaigényelheti az adójából, mint az Kobolák Attila beszélgetéséből is kiderül.
Jogosult valamilyen kedvezményre? Hogyan értesül az adózást érintő változásokról?
Kedvezményre igen, van egy, ha jól emlékszem, nyugdíj megtakarítási számlám, talán vagy életbiztosítás, már nem emlékszem, hogy melyik, de valamelyikhez jár adókedvezmény. Benne is szokott lenni mindig az ESZIA oldalon a bevallásba, tehát ez rendben van, és azt szoktam érvényesíteni.
Kiemelt támogatást kapnak például az édesanyák is. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák teljes személyi jövedelem adómentességet élveznek, jövedelmük után nem kell adót fizetniük. A 30 év alatti anyák szintén jelentős kedvezménybe részesülnek, bizonyos feltételek mellett szinte teljes adómentességet kaphatnak. Emellett a fiatalok, vagyis a 25 év alattiak is mentesülnek az adófizetés alól egy meghatározott jövedelmi határig.
Ha van valamilyen adózással kapcsolatos változás, hogyan értesül arról? Jogosult valamilyen kedvezményre?
Könyvvizsgáló vagyok. Szakmámból kifolyólag ezekkel kénytelen vagyok tisztában lenni, úgyhogy én folyamatosan nyomon követem a változásokat, így ezeket tudom rögtön alkalmazni is. Kedvezmények közül párral kapcsolatban vagyok érintett, és ezeket nyilván igénybe is veszem. Gyermekek után járó családi adókedvezmény, ugye majd most az SZIA mentesség lesz, ami érinteni fog a 2027 év elejétől.
Volt már olyan, hogy a munkáltatója által kapott igazolás és az adó tervezete között volt eltérés?
Igen, mégpedig azért, mert vannak olyan jövedelmek, amik a NAV-hoz nem feltétlenül kerülnek bejelentésre, bevallásra, nem futnak át a bevallásokon, és a munkáltató ezeket feltüntette az adatszolgáltatásába. Ami hiányos volt, azt én ki tudtam egészíteni, és a végleges tervezet már úgy lett véglegesítve, hogy feltüntettem az eltéréseket.
Fontos, hogyha valaki évközben nem érvényesítette a neki járó kedvezményt, az most az adóbevallásban még megteheti. Ilyenkor a fizetendő adó csökken, vagy akár visszatérítés is érkezhet. A szakemberek azt javasolják, hogy mindenki alaposan nézze át a bevallási tervezetet és ellenőrizze, hogy minden jogos kedvezmény szerepele benne, mert ezen múlhat, hogy végül befizetni kell, vagy pénz érkezik a számlára.
Innen folytatjuk tehát, mégpedig a kedvezményekkel, hogy pontosan kinek milyen kedvezmény jár, hogyan lehet ezeket érvényesíteni, mire érdemes figyelni a határidő előtt. Na hát erről kérdezzük itt a stúdióban Linzmeier Szilviát, a NAV szóvivőjét. Jó napot kívánok Önnek!
Jó napot kívánok!
Először azért mégiscsak beszéljünk arról néhány szót, hogy mennyire bízhatjuk rá magunkat a NAV által elkészített bevallásra. Sokszor megbeszéltük már itt, a lényeg az, hogy nézzük át, ugye? Tehát nézzük át, mert mi vagyunk a felelősek érte, nem a NAV.
Ez a legfontosabb üzenet, hogy a NAV bevallási tervezete az lényegében egy ajánlat. Sokszor minden jövedelmet és minden kedvezményt tartalmaz ez a bevallási tervezet, de ez egyáltalán nem igaz minden esetre. És ha a korábbi évek statisztikáját nézzük, akkor azért abból az is kiderül, hogy még a kedvezményekről is nagyon sokan elfelejtenek évközben nyilatkozni a munkáltatónál, és a NAV-nak az adata a munkáltatótól van meg. Tehát azt tudja kiajánlani és szerepeltetni a tervezetben, amit a munkáltató is tud. Ha valaki a munkáltatónál nem érvényesíti évközben, tehát nem érvényesítette 2025-ben a kedvezményt, akkor azt a bevallásban kell megtennie.
Sokan lehetnek így? Mi a tapasztalat?
Lehet, hogy úgy jobb, hogyha egy-két adatot mondok. A családi kedvezmény, ez az egyik legrégebbi adókedvezmény, ami jár, ezt a 2024-es bevallásban 959 ezeren vették igénybe. A most januári munkáltató, vagy most januárban a munkáltatónál pedig 549 ezeren kérték. Vannak sokan, akik elfelejtenek időben nyilatkozni, és lehet, hogy februárban, márciusban nyilatkoznak a munkáltatójuknak, de nekik is fontos, hogy aki egy vagy két hónapot elfelejtett, az megint a bevallásában tudja majd érvényesíteni ezt a kedvezményt.
Jó, és hát az adatok nyilván mutatják ezt, hogy azért vannak pár százezeren, akik ezt lehet, hogy elfelejtették.
Igen, azért ez nem olyan kicsi, igen, ez a szám, és segítünk egyébként, tehát pont a két leggyakoribb, vagy hát mi ugye a statisztikából dolgozunk, úgyhogy a legtöbben a családi kedvezményt veszik igénybe, amivel ki kell egészíteni, vagy esetlegesen ki kell egészíteni a bevallást, illetve a személyi kedvezményt. És pont a két leggyakoribb kedvezmény típusról a honlapon van két kis film, ami segít mindenkinek abban, hogy kell kiegészíteni a bevallást. Amúgy is egyszerű, de ezzel a kis filmmel végképp megoldható.
Most egyébként hogy állunk a számokkal? Tehát hányan nézték már meg a bevallást, hányan fogadták már el?
Eddig a NAV-hoz 1,7 millió bevallás érkezett. A leggyakoribb, vagy hát a de nem túl meglepő módon az ESZIA rendszerén keresztül, ugye ez a kiajánlott bevallás, akinek van DAP vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációja, az ezen keresztül tudja elérni a tervezetét, és így tudja most úgy mondjuk, hogy visszaküldeni, de gyakorlatilag rányom az elfogadás gombra, ha elfogadja a beadásra, senki ne felejtse el ezt a beadás gombot, és akkor már a NAV-nál is van a tervezet. Tehát az 1,7-ből több mint 1,2 millióan így küldték vissza a tervezetet, és a jelentős többség a módosítás nélkül elfogadta, de ebben ugye benne van, hogy ők átnézték, és úgy találták, hogy minden rendben van, 745 ezeren küldték vissza módosítás nélkül.
1,7 millió, mihez arányítsuk ezt?
A 5,6 millió magánszemélynek ajánlott ki bevallási tervezetet a NAV. Azért úgy jellemzően 2,5-3 millióan a korábbi évek alapján annyian szoktak reagálni. Ebben ugye benne vannak az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők, akiknek nem lehetőség, hanem kötelezettség a bevallással tenni valamit. Tehát nekik az, ha ők nem küldik vissza, és ugye nem egészítik ki a vállalkozásból származó jövedelmi adataikkal a bevallást, akkor az úgy nem lesz érvényes.
Na most akkor gyors felszámolásra azért mégiscsak kiderül, hogy nagyjából 4 millióan, 3,9 millióan még nem nézték meg, vagy nem fogadták el. Azért ez még jelentős szám, az idő megtelik. Hát már csak 2 hét.
Már csak 2 hét.
Nem is egészen 2 hét.
Igen. Én örülnék, hogyha mindenki ezen a héten, vagy esetleg a jövő héten véglegezni a bevallását, és nem maradna utolsó pillanatra. És segítünk mindenkinek, úgyhogy a kérdéseket várjuk, a 1819-es telefonszámon nyugodtan keressék a kollégáimat, ha kérdés merülne föl.
A kedvezményeket mindjárt megnézzük, de közben jönnek az SMS-ek, és nagyjából egy témában jönnek, ingatlannal mi a helyzet, ingatlan eladáskor kell-e adót fizetni, és mennyit, be kell-e vallanom a termőföld értékesítést, ha több mint 5 évig volt a tulajdonomban, szintén ingatlan értékesítés, sorra jönnek ezek a kérdések.
Az ingatlan értékesítéssel kapcsolatosan is van most segítség, érdemes használni a ESZIA tervezetben, tehát aki DAP vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációval rendelkezik, válassza az ESZIA-t. Van egy úgynevezett kérdés-feleletmód, és az ingatlan eladásnál, meg az ingatlan bérbeadásnál, ugye amikor valaki kiadja az ingatlanját, akkor ez a kérdés-feleletmód segít a kitöltésben. Nem kell kikeresni a jogszabályból, vagy a tudnivalókból, információkból, hogy milyen jövedelmet, illetve milyen bevételt, milyen költséget, mit hogyan lehet elszámolni, mennyi idő az, ami után már bevallani sem kell az ingatlant. Ebben segít ez a kérdés-feleletmód, föltesz néhány nagyon egyszerű kérdést, azokra kell válaszolni, és a program automatikusan kiszámolja azt, amit fel kell tüntetni a bevallásban.
Jó, ezt hol találjuk meg pontosan? Még egyszer mondjuk el ezt az elérési utat?
ESZIA felület, vagy a nav.gov.hu-ról lehet elérni. A legelső csempe, a személyi jövedelemadó bevallás csempe, ESZIA 2025 az a neve, és erre, ha valaki rákattint, ott a következő rögtön eléri az ESZIA-t. Erre kell kattintani, és be kell lépni ugye DAP vagy ügyfélkapu plusszal, amint belépett, rögtön meg is nyílik a bevallási tervezet.
És ezeket a kérdésfeleteket a bevallási tervezetben tudjuk már megnézni, tehát ott feljön ez az ablak, és akkor
igen,
itt tudjuk rendezni.
Igen, és ebben is készítettünk egy kis filmet, ez is 1,5 perc hosszú, vagyis rövid, inkább így fogalmaznék, és ezt érdemes végignézni, mert itt is lépésről lépésre megmutogatja, hogy hova kell kattintgatni. Teljesen értelemszerű egyébként a program, de az, aki bizonytalan, mert ugye egy évben csak egyszer kell adózással foglalkozni, azoknak készítettük a kisfilmet.
Na, akkor kedvezmények. Nézzük meg ezt, milyen típusú kedvezményekről beszélünk?
Ugye a leggyakoribb, vagy a legtöbben a családi kedvezményt veszik igénybe, ami a gyermekek után jár. Itt a 1, 2, illetve 3 vagy több gyermekes családoknak jár a kedvezmény. Itt, amit még érdemes tudni, az az, hogy az összege, de ezt is a program automatikusan számolja, mert júliustól ugye 50%-kal emelkedett meg a családi kedvezménynek az összege, tehát az egygyerekeseknek járt 10 000 forint, júliustól 15 000 forint, most már 20 000 forint, de ezt is, aki az ESZIA programot használja, annak nem kell számolgatnia, hogy mi az összeg és hogy veszi igénybe.
Hogy alakul egyébként az összeg gyermekenként, vagy ezt hagyjuk is, mert annyira pontos a gépi adat, hogy ezt most nem érdemes különösebben taglalni. Vagy teljesen
pontos, meg pont azt érdemes tudni, szerintem az alapösszegeket, aki foglalkozik adóval, az tudja, a két gyerek, tehát egy gyermek után ugye 10 000 forint jár, 15 000 júliustól, két gyermek után 20 000 forint, gyermekenként 30 000 forint júliustól, három gyermeknél pedig 33 000 jár ugye január és július között, és júliustól pedig 45 000 forint gyermekenként.
Négy vagy több gyermeket nevelő anyákat kedvezménye, ez hogy van pontosan? Milyen jövedelmekre jár egyáltalán ez az adómentesség?
A négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak a kedvezmény az összevontan adózó, úgynevezett összevontan adózó jövedelmek közül bizonyos típusokra jár. Én most nagyon leegyszerűsítem, mert ezt tudom, szakkifejezés volt, nem fárasztanám ezzel a hallgatókat.
De ez is egyébként ott a bevallásban megtalálható, tehát ugyanígy
de
kérdés
igen,
felület, ahogy
sőt,
beszéltünk.
Az, aki a munkáltatónál leadta az igazolást, meg az is, aki beírja a négy gyermekes anyák kedvezményét, a program nem engedi olyan jövedelem típusra figyelembe venni a kedvezményt, amire nem jár. Tehát például az ingatlan eladásból, vagy az ingatlan bérbeadásból a négy gyermekes anyák kedvezményét, azt nem lehet figyelembe venni, de a munkabérből igen, a vállalkozóknál a vállalkozói kivétből igen, az általány adózóknál ugyanígy az általányból szerzett jövedelemre igen, és akinek megbízási szerződése van és megbízási díja van, arra is érvényes.
30 év alatti anyák adókedvezménye?
A 30 év alatti anyáknál ott kell húzni egy cezúrát, mert ugye 2025-ben még másképp számítódott a kedvezmény, illetve számítódik. A 30 éves anyáknál ugye idéntől már nincs jövedelemkorlát, tehát a szabály az ugyanaz, mint amit megbeszéltünk a négy gyermekes anyáknál, hogy korlátlanul azokra a típusú jövedelmekre jár a kedvezmény. Viszont 2025-re, tehát most a bevallásban, az átlag bér erejéig jár a kedvezmény, ez adóban számítva, nézem, havi 98.518 forint volt. Tehát havi 98.518 forint az a kedvezmény, ami adóban, személyi jövedelemadóban igénybe vehető. Itt a több gyerekes, négy gyerekes anyák kedvezményéhez képest viszont plusz az, hogy már a magzatra is, tehát a várandóság 91. napjától is igénybe lehet venni ezt a kedvezményt.
Visszatérünk ide a kedvezményekhez, illetve még nézzük meg a 25 év alatti fiatalok kedvezményét, illetve térjünk még vissza az anyákhoz, ez más kedvezményekkel összevonható? Hogy van a családi adókedvezmény? Ez az adókedvezmény, ebben jól lenne eligazodni.
Az anyáknak járó kedvezmény, az ugye mondjuk ha valakinek munkabérből származó jövedelme van, a munkabérből származó jövedelme az egy az egybe személyi jövedelemadó mentes lesz, köszönhetően az anyák kedvezményének. De itt lép életbe a családi kedvezmény, ami nem csak a személyi jövedelemadóból jár, hanem a járulékból is. Ugye 18,5% a társadalombiztosítási járulék, és ebből igénybe lehet venni a családi kedvezményt. Ezt lehet, hogy inkább egy példán próbálom megszemléltetni, hogy mondjuk egy átlagbérnél, ami vegyünk egy 680 000 forintos átlagbért, ott nagyjából 230 000-rel kap többet az édesanya. Tehát, hogy ugye személyi jövedelemadót nem kell fizetnie, és a járulékát is igazából kinullázzák.
Jó, visszatérünk ide, majd folytatjuk mindjárt a 25 év alatti fiatalok adókedvezményével, de most kapcsoljuk be Senórát, a Betesda Kórház igazgató helyettes és stratégiai igazgatóját. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok!
Az 1%-okról szeretnénk egy kicsit beszélni. Minden évben kapnak. Ez mekkora segítség a kórháznak?
A Betesda Gyermekkórházban ezt úgy kell elképzelni, hogy mindenféle fejlesztés, orvosi, technikai, műszeres fejlesztés, infrastruktúra az ebből tud megvalósulni. Tehát ez óriási segítség. és minden olyan kezdeményezés, amelyet a gyógyításon felül próbálunk adni a gyerekeknek, családoknak, legyen itt szó különböző terápiákról, állatterápia táborok, amelyeket ingyenesen adunk a gyerekeknek, az szintén az 1%-ból tudjuk finanszírozni.
Ugye az 1% hogy működik, hogyha beírjuk, hogy Betesda, akkor már csak ezt az intézményt fogja kiadni, ugye?
Lényegében igen, van egy-két kisebb szervezet, de azok nem kórházként működnek, tehát Betesda Kórház Alapítvány.
Betesda Kórház Alapítvány. Tehát ezt kellene akkor beütnünk, és akkor a rendszer az rögtön
kiadja. Igen, ez a keresőbe, ha már beírják a felajánlók, akkor megtalálják, de a honlapunkon, a különböző social csatornáinkon is bemutatjuk mindezt a munkát, amit ebből a pénzből végzünk, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy lássák a felajánlók, hogy hova megy minden egyes forint, és ott megtalálják az adószámot is, tehát adószám alapján is rá lehet keresni az alapítványra.
Mik a tervek, hogy az idén befolyó összeget, ami valamikor majd ősszel tud megjelenni a számlájukon, azt mire fogják fordítani?
Az idejében az egyik kiemelt célunk, hogy azokat a gyerekeket, osztályokat segítsük, akik súlyos állapotban nem tudnak kommunikálni, tehát vagy kómából ébredeznek, vagy pedig egy bénulás következtében nem tudnak kommunikálni, és ehhez speciális eszközökre van szükség, például úgynevezett szemegér és különböző alternatív kommunikációs rendszerekre, és ezt szeretnénk fejleszteni az 1%-os felajánlásokból.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor el is engedjük, mert gondolom van dolga most az intézményben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Jó, és akkor folytassuk itt a stúdióban. 25 év alatti fiatalok adókedvezményeit hagytuk abba.
A 25 év alatti fiataloknál nagyon egyszerű az adókedvezmény, ez nagy valószínűséggel szerepelni fog a tervezetben, mert itt az a főszabály, hogy a munkáltató ezt automatikusan érvényesíti. A 25 év alattiak kedvezményét, tehát ez minden bizonnyal benne lesz a tervezetben, akkor nem, hogyha lehet egy nyilatkozatot leadni, hogy a munkáltató ne vegye figyelembe a kedvezményt.
Most az előbb beszélt az átlagbérről. És mondja, átlagban 680 ezer forint, írja itt az egyik hallgatónk.
Az ennyi. Átlagbér körül, igen, nekem ennyi úgy rémlik, hogy 687 ezer, vagy valami a körül.
Jó, tehát tehát a 25 év alatti fiatalok kedvezménye az teljesen automatikus, hiszen jól kiszámolható a születési időpontból. Ha a 25. életévünket betöltjük mondjuk júniusban, betöltöttük tavaly júniusban, akkor csak arra az időre jár, ugye? De ezt is számolja.
Számolja a program, és a 25 év alattiaknál is van egy jövedelemkorlát, tehát az nem olyan, mint az anyakedvezmények, ugyanaz a jövedelemkorlát érvényes, tehát maximum 2025-ben 98 ezer forint a havi kedvezmény a személyi jövedelemadóban számítva.
Na, akkor nézzük meg még azt, amit a NAV valószínűleg nem tud, első házasok. Ugye itt a házasságot a NAV nem tartja nyilván, nincs az alapadataink között.
Nincs, meg a NAV a munkáltatói adatbázisból dolgozik, de illetve nem adatbázisból, hanem amit a munkáltatók megküldenek, és az első házas kedvezmény, ez a állami NASZ ajándéknak hívjuk, havi 5000 forint, 24 hónapon keresztül jár, és egyetlen egy feltétele van, teljesen mindegy, hogy hány éves az ifjú pár, az a lényeg, hogy az egyik vagy a férnek, vagy a feleségnek, vagy menyasszonynak, vőlegénynek az első házassága kell, hogy legyen.
Akkor ezentúl, és ezt akkor mindenképpen, tehát ez olyan, amit nem tudhat a NAV, tehát mindenképpen érvényesítsük ott a bevallásban.
Nem, mert ezt nézitelt, erről is lehet a munkáltatónak le lehet adni ezt a kedvezményt, tehát hogyha a munkáltatónál valaki leadta, akkor benne lesz a bevallási tervezetbe, de ha most az egész beszélgetésből az az üzenet átmegy, hogy mindenki ellenőrizze le a tervezetét, különösen az, akinek jár valamilyen kedvezmény, hogy az benne van, ha nincs benne, akkor pedig én azt javaslom, hogy minél előbb egészítse ki ezzel a bevallási tervezetét, küldje el, mert a NAV 30 napon belül utalja ki a pénzt. Tehát minél előbb megjön ez hozzánk, annál előbb jár vissza.
Na most az a helyzet, hogy most bele kellene vágnunk a személyi kedvezményekbe, de erre már nem lesz elegendő időnk, úgyhogy azt javaslom, ezt tegyük félre a következő alkalomra, még lesz idő ezt megbeszélni. Viszont csak egy apró kérdés még. Mi van akkor, hogyha valaki jogosult volt, de nem kérte évközben, vagy most nem jelöli meg az adóbevallásában, utólag kérheti-e?
Nem veszik el. Nagyon, nagyon jó hír, hogy a kedvezmény nem tud elveszni, de ahhoz, hogy az járjon nekünk, valamit tenni kell. Vagy a munkáltatónál nyilatkozni, vagy most a bevallásban, aki elkési a május 20-ai határidőt, önellenőrzéssel fogja tudni ezt igénybe venni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Lincmayer Szilviával, a nagy NAV szóvivőjével beszélgettünk a közelgő személyi jövedelemadó bevallási határidőről, és most pedig 9:30 van, már néhány másodperccel el is múlt. A legfrissebb hírekkel folytatjuk. Krónika következik 2 percben a mikrofonnál. Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Elkezdődött az angol írásbeli érettségi. Középszinten 47 ezer, emelt szinten 27 ezer diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelem írásbeli megoldása az eduline.hu oldalon. Az emelt szintűre még várni kell, írja a portál. Holnap a német írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A statisztikai hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Átfogó reformokat sürget a szerb elnök, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa a lakosság életszínvonalát. Alekszandr Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg: az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket és a mesterséges intelligencia fejlesztését. Több választást is tartanak ma az Egyesült Királyságban. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági szavazás lesz. A közvéleménykutatások alapján a Keir Starmer vezette munkáspárt támogatottsága jelentősen csökkent a 2024-es parlamenti választás óta. A brit sajtó szerint a párt esetleges rossz szereplése a miniszterelnök távozásához vezethet. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben 20-25, késő este 12-20 fok valószínű.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedakurt.
A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Pünkösd hava van, mégiscsak az újjászületés a belső megújulás időszaka, és ebben az időszakban folytatjuk beszélgetésünket a férfiakról. Vendégeinkkel majd azt járjuk körbe, amit már elkezdtünk egyébként pár héttel ezelőtt, hogy mi történik akkor, amikor a férfi már elindul az önismeret útján, és az tovább formálja ezt az önismeretet, a családban betöltött szerep, az apa szerep például, milyen tanultakat kell beépíteni a mindennapokba, és hogyan illeszkedik, hogyan formálódik a nemzedékek férfi képe egymáshoz. A saját férfi kép, az apai férfi kép, és mondjuk a nagyapai, jó esetben még a dédapai férfi kép is. Miben tudnak segíteni egymásnak, miben tudják támogatni egymást, és milyen mélyebb változások indulhatnak el hosszabb távon, akár nemzedékeken átívelően. Süveges Gergő és vendégei is erről beszélgettek a vendég a háznál adásában. Hallgassunk bele!
nagyon sok interjúban, beszélgetésben a nyilvánosságban egy ilyen társadalmi feladatként megkapjuk, hogy tessék önismeretet tanulni, gyakorolni, képezni magunkat.
Mohai Domonkos, 1996-os születésű, két gyermekes apa.
Amit én a személyes szintemen érzek, az az, hogy így lebeg fölöttem, hogy igen, tudom, hogy ezzel kéne többet foglalkozni, de nem nagyon van rá időm, vagy eszközöm, vagy lehetőségem, hogy eltöltsek hosszú időket, akár terápiában, akár tréningen, stb.
Lenne hozzá? Tehát azt mondod, hogy időd nincs, lehetőséged nincs, kedved van?
Lenne. És igény is lenne rá, de van egy ilyen feszültség nekem a kettő között.
Érdekes, hogy azt mondtad, hogy ez manapság kulcs, és hogy előjött bennem az, amit többször megtapasztalok az életemben, hogy mi állás lehetek a szüleimnek, mert hogy nekem ez így a serdülőkorom óta egy fontos aspektus volt. Nekem a szüleim trénerként dolgoztak, és ezért ez nagyon gyakran megjelent.
Zöldi Máté, 1978-as születésű, öt gyermekes apa.
Meg így adtak egy erős irányultságot erre, hogy ez milyen fontos. És azt gondolom, hogy nekem abba, amit el tudtam érni így az életembe, nagyon fontos volt az, hogy talán tisztában vagyok azzal, hogy mit vált ki belőlem egy dolog, meg hogy én mit okozok magam körül.
Ugye Domi azt mondtad, hogy hát manapság nagyon sok helyen erre fut ki a dolog, de hát ezek szerint két generációval följebb is már az igény legalábbis megjelent, vagy a lehetőség megjelent. Tamás, te vagy ugye nagyjából a Máté szülei generáció.
Igen, hát két generációval följebb, ezt említetted. Én az ellenkező végletet tudom bemutatni.
Török Tamás, 1953-as születésű, három gyermekes apa, hét unokás nagyapa.
Amikor én gyerek voltam, talán még a szót sem ismerték, hogy önismeret, nem, hogy ennek a fontosságát lehetett volna tudni. Ez persze nyilván egy kis túlzás, de ennek megfelelően a szüleim, mint generáció, egyáltalán nem tudtak erről semmit, és hogy a nevelésben, a mintában valamit ebbe át kellene adni. Az én életemben 40 éves korom tájékán jelent meg az önismeret és annak a fontossága. Elsősorban az akkortájt már több közösségben megélt tapasztalatcserékből származott. Először a feleségem kapott nagy kedvet arra, hogy önismereti tanfolyamon vegyen részt. Rendkívül hálás vagyok a sorsnak, hogy ez megtörtént. Egy másfél év alatt olyan hatalmas változáson ment keresztül a tanfolyam hatására, nem győztem dicsérni és csodálkozni, hogy erre képes ez a műfaj.
Picik a gyerekeim, 3,5, meg egy kicsitvel több, mint egy. Ebben a szűk 4 évben beszélgettük sokszor a feleségemmel, hogy ez nagyon kemény önismereti munka kisgyerekkel konfliktusba kerülni. Olyan személyiségjegyeikre ugrunk, ami magamban esetleg zavaró. Az a lányommal nagyon hasonlóképpen vagyunk lobbadékonyak, és nagyokat tudunk kiapálni. Aztán nagyon jól ki tudunk békülni utána. Tehát van egy ilyen nagy amplitúdójú
mozgás. Pedig még csak 3 éves.
De amikor felismertem azt, hogy oké, ez nem nekem szól, hanem ez az ő személyiségének a fejlődése, akkor egyel magabiztosabban tudok megállni ezekben a viharokban, és akkor már kicsit tudom kívülről nézni, és valahogy ezt is önismeretnek tekintem, meg azt, hogy új oldalaim kerülnek elő, vagy konfliktus helyzetben, vagy egyáltalán bármilyen helyzetben.
Látjátok bármilyen hatását annak, hogy próbáltok saját magatokhoz kicsit közelebb kerülni? Akár az apaságban, akár a nagyapaságban?
Nálunk édesapám is ebbe intenzíven be volt vonodva, hogy ő is részese volt ennek a folyamatnak. Ott én láttam egy ilyesmi mintát.
Nem csak női vonal van.
Igen, igen. Hogy ennek van egy ilyen izgalmas felelőssége, vagy egy ilyen izgalmas feladat, ami alapvetően inkább pozitív, semmint megterhelő, hogy kaptam valamit, amit igyekeznem kell formálni, és hogy továbbadni. Nekem van 3 fiam, hogy adom tovább, mint apa a fiának, ahogy én is kaptam a saját apámtól, hogy könnyű lenne, hogy elmondom, és akkor hát miért nem csinálja úgy, de hát valójában ugye, mint annyi minden, ez meg nem így működik, hanem hogy csinálni kell csinálni, és akkor egyszer hát, ha megtalálja a saját útját majd.
Talán férfiként nehezebb is az érzelmeinkkel közelebbi kapcsolatba kerülni.
Ez biztos, hogy hatott rám, ez a régi reflex, hogy a férfiak nem érzelmesek, és nem beszélnek az érzéseikről, és ez nyilván erősen kapcsolódik az önismeretnek ehhez a részéhez.
Süveges Gergő beszélgetett a Vendégháznál adásában két apával, illetve két apával és egy nagyapával. Korábban már mi is beszélgettünk ugyanerről a témáról itt a stúdióban Vind Gáborral és Honti Dániellel, a férfiú önismeretről beszéltünk. Most ennek két részét szeretnénk egy kicsit jobban kibontani, az apai és a férji részt, hogy milyen önismereti kérdéseket és milyen felismeréseket tesz hozzá a férfi én képéhez, vagy miként kapcsolódik ahhoz a képhez, amit az édesapjútól láttak. Tehát van egy nemzedékeken átívelő kép. Itt van velünk a stúdióban Vind Gábor, az AMA férfikör alapítója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És ha minden jól megy, akkor telefonon itt van velünk Honti Dániel, apa, a férj és a Mencs Manuszt kezdeményezés alapítója. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak!
Igen, akkor hall bennünket, rendben van minden.
Igen, köszönöm.
Jó, akkor kezdjük itt a stúdióban. Az önismeret. Először is miért fontos? Ugye fiatal férfiakról beszélünk, nem ismerjük magunkat, amikor nagyon fiatalok vagyunk, erre nem fordítunk energiát, vagy más férfiként megismerni magunkat, mint általában az önismeret?
Igen, az önismeret az általánosságban az a tapasztalatom, hogy az külön érdeklődést, igényt és erőfeszítést igényel, tehát hogy az oktatási, a rendszer, a kultúránk és maga a családi dinamikában nem alapértelmezetten van jelen az, hogy mennyire ismerem magamat, mennyire tudok önazonosan működni az életemben. Eleve, hogy mit jelent az, hogy önazonosan működök, milyen gondolataim vannak, milyen érzéseim vannak, és hogy ezek hogyan befolyásolják a viselkedésemet, hogyan befolyásolják a döntéseimet. És mint önismeret abból a szempontból nagyon fontos, hogyha ismerem azt, hogy bennem mi zajlik, miért vannak bennem bizonyos folyamatok, így tudatosabban tudok létezni és élni és döntéseket hozni. Mert nagyon-nagyon fontos az felismerni, hogy akár férfiként, akár apaként, akár emberként, hogy hatással vagyunk a környezetünkre. Akkor is, ha tudom, hogy milyen hatással vagyok, akkor is, ha nem tudom, hogy milyen hatással vagyok. És itt az önismeret általánosságban bejön úgy, hogy elkezdem vállalni a felelősséget azért, hogy milyen hatással vagyok mondjuk a feleségemre, a gyerekeimre, a munkatársaimra, és eleve a környezetre.
Általában az igaz, hogy a férfiak nem szívesen néznek magukba, tehát a nők könnyebben foglalkoznak az érzelmi életükkel, mint ahogy a férfiak ennek nekiállnak, vagy ez így nem igaz, csak elkendőzzük. Valójában nagyon is hat ránk.
Általában van egy ilyen jelenség, ez látható, hogy mondjuk a nők könnyebben nyitnak ezek az önismereti irányzatok felé, könnyebben kapcsolódnak az érzéseikhez. Tehát elfogadottabb például az, hogy egy nő jobban megéli az érzéseit, egy nő jobban kifejezi az érzéseit. Amik a férfiaknál látható, hogy nehezebb, de hogy ez társadalmilag is van rajta kicsit egy ilyen stigma, hogy ahogy hallottuk is az előző beszélgetésnél, hogy mondjuk a férfi nem úgy érez, nem érez, nem fejezheti ki. De a tapasztalatom az, hogy amikor a férfiak például eljönnek a férfi körbe, hogy igenis hat rájuk, és hogy igenis ott vannak azok az érzések, és hogy igenis hajlandóak dolgozni, hogyha van egy olyan környezet, ahol azt érzik, hogy igen, ennek van helye és megtehetik.
Van helye és megtehetik. Honti Dánielhez fordulok most, hogy mennyire változtatja meg a férfi önképet, vagy az önkép igényt az, hogyha születik egy gyermek?
Hú, hát nálam például saját példából kiindulva nekem nagyon megváltoztatta. Mert látom azt, hogy milyen minták mentén, és hát nem látom, hanem igyekszem meglátni azokat, hogy milyen minták az, amiket én esetleg örököltem. És mi a minta az, amivel nagyon keményen kell dolgoznom azon, hogy más emberé váljak önazonossá, vagy sokkal felelősségteljesebbé, és hát nyilván férfiként nagyon nem mindegy, hogy mit adunk át a gyermeknek, hiszen én azt gondolom, hogy az is egy küldetésem, a küldetése a férfiaknak, hogy kicsit legyenek egy szűrők, és próbálnak meg úgymond más mintázatokat, és sokkal szabadabb életet is úgymond átadni, ahol a következő nemzedék úgymond önazonosabban, vagy éppen önmagához kapcsolódva tud úgymond felnőni.
Mindjárt beszélünk a képzésekről is, tehát hogy lehet fejleszteni ezt az önismeretet, és hogy lehet ehhez a lehető legközelebb jutni, különböző akár külső segítségekkel is, és hogy önök mit tudnak segíteni a férfi társaknak ebben. De beszéljünk egy kicsit arról, hogy a nőknek milyen szerepük van ebben az önismeretben, hogy tudnak nekünk tükröt tartani. Először Vind Gábor itt a stúdióban.
Én ez egy nagyon fontos kapcsolat, ez a női-férfi kapcsolat, hogyha végignézzük például azt, hogy az életünket úgy éljük le, hogy nők és férfiak közötti kapcsolódásban, interakcióban zajlik gyakorlatilag az életünk a nulladik ponttól egészen a legvégéig, és hogy a nőkkel való kapcsolatunk, mind nőként, mind férfiként, ha belegondolunk, a nőkkel indul el gyakorlatilag, mindannyiunkat egy édesanyja szült meg. És sokkal, a tapasztalatom az, hogy sokkal kevésbé ismerjük a másik nemnek a működését, gondolkodásmódját, mint amennyire úgy gondolom, hogy szükség lenne ahhoz, hogy mondjuk ne csak túléljük az életünket, hanem hogy képesek legyünk élni az életünket együtt, közösen. Minél kevésbé meghatározva az automatikus működéseink által, tehát a múltunk által, hogy milyen tapasztalataim vannak például a nőkkel, mit tanultam a környezetemben a férfiaktól és a nőktől, míg gyerekkoromtól egészen fölnőttem felnőtt koromig, hogy ne ezek határozzanak meg, hanem hogy képes legyek kapcsolódni, mint ember a nőkhöz, és hogy a képzés ebben nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
Mindjárt a képzésről beszélünk akkor tényleg, de ugye automatikus működést mond, de ez mondhatjuk úgy, hogy ösztönös működés. Óvónő ismerőseim számoltak be arról, hogy amikor fiúk játszanak az óvodában, hát ott még azért semmiféle hogyan felnőttkori szándékokról, egyebekről nem beszéltünk, bekerül a fiúk közé egy kislány, és rögtön megváltozik minden. A fiúk egyszerűen elkezdenek az óvodában már, és ugyanerről számolnak be tanító ismerőseim, hogy ott is ez van, hogy fiúk játszanak együtt, bekerül egy kislány, minden megváltozik, és viszont, abszolút. Tehát ha egy lánycsapatba bekerül egy fiú, akkor is minden megváltozik. Szóval bennünk van ösztönösen valami viselkedési kód.
Abszolút, ez így van. Ha megfigyeljük most az emberi történelem, hogy mióta létezünk, mint emberi faj ezen a bolygón több százezer év, hogy ez a több százezer év genetikája, öröklődése, szokásai, hagyományai, ezt igazából a mai napig hordozzuk, és ha úgy nézzük, maga az idegrendszerünk egy nagyon ősi rendszer.
Jó, de ez nem is baj. Tehát itt most egyáltalán nem bajt mondunk, hanem csak regisztráljuk, hogy ez így van. Így vannak ösztöneink, és legyenek is, mert ez fontos. De ismerjük meg, és tudjuk, hogy vannak.
Így van. És itt jön be az a felelősség, hogy például felnőttként és szülőként ugye mit adunk tovább, amit Dániel is mondott, hogy mit adunk tovább, mit örökítünk tovább, és a megfigyelésem alapján a mi kultúránk nagyon nagy hangsúlyt ad arra, hogy szavak szintjén tanítjuk egymást, hogy elmondjuk, hogy akkor mi a jó, mi a nem jó, és átörökítjük így a tudást. De sokkal kevesebb hangsúlyt kap az például, hogy a gyermek, felnőttként is ez igaz, de gyermekként különösen a megfigyelés. Tehát megfigyeli azt, hogy hogyan működnek a szülők, megfigyeli azt, hogy egy férfi hogyan működik az édesapján, egy nő hogyan működik az édesanyján keresztül, hogyan működik ez a kapcsolat kettőjük között, és nagyon sokszor felmerül az, hogy ugyan szülőként elmondunk valamit, hogy mit, hogy kéne, de valahogy a gyerek nem azt csinálja, és hogy felismerjük azt, hogy olyan, mintha úgy viselkedne, mint ahogy én szintén a korábbi interjúból, hogy össze tudok veszni a lányommal, mennyire hasonlít rám. Tehát úgy is tanulnak, hogy megfigyelik a környezetüket, hogy mi történik, és kialakul bennük egy kép arról, hogy a világról, az ő személyiségükről, az ő helyükről.
Igen, van erre ugye megfigyelés, hogy a szavak azok ilyen, hát 0 és 5% közötti hatásúak, ellenben a minta az szinte 100. Tehát erre érdemes figyelni. Honti Dániel, még mindig a nők hogy formálják a férfiakat témában?
Hát ez egy kemény téma, azért mondom, mert ugye házas emberként eszméletesen erős tükröket mutat a feleségem, hála az égnek, és ebben azt gondolom, hogy egyedül az önismeretes fényén lépkedni egy szép és nemes és nehéz dolog, de egy párban, ahol folyamatosan kapod a tükröket, az már második szint, ahol rávetítesz esetleg anyasebet, vagy apasebet, vagy bármit ráreflektálsz a másikra, ami lehet nem is róla szól, de mivel behoz neked egy olyan mintázatot, ami esetleg ő egy úgymond mint tükröt mutat ebben, vagy tényleg behoz egy mintát, ami bekapcsol benned egy olyan állapotot, egy olyan regresszált állapotot, ami amúgy nem is ő, hanem valami gyerekkori sérülésed egyebek. Úgyhogy nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni. És hogyha azt nézzük, hogy a világon 99%-a az emberiségnek öntudatlanul sodródik, akár a betegségek, vagy öntudatlanul sodródik az egész életében, és tényleg 1%, aki tudatos, akkor nagyon-nagyon jelen kell lenni bármilyen pillanatban, hogy olyan formában és arról a helyről tudjunk úgymond válaszolni, ami nem a sértettségünk, nem a traumatizált, vagy nem a regresszált állapotunk, hanem egy olyan tiszta tér, ahol meglátjuk, hogy aha, ez azért rántott be ez az adott történet, mert hogy mit tudom, édesanyám úgy vagy így viselkedett, és ezt a mintázatot esetleg behozza a feleségem, de neki semmi közelhez hozzá, csak bekapcsol egy gomb.
Na, akkor nézzük meg ezt a képzést, amiről beszéltünk. Én itt vagyok egy honlapon. Jaj, hát ez bonyolult lesz elmondanunk. Mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha amaférfikör.com lenne?
Igen, sajnos az amaférfikör ama.com foglalt volt.
Értem. Jó, és akkor legyen kedves elmondani akkor, ugye, hát most megpróbálom fonetikusan elmondani all, két ellel, malearea.com.
Igen, pontos, itt, nagyon jó, allmailarea.com.
Na most itt lehet megtalálni a különböző kapcsolódási pontokat?
Igen, ha bele kattint a naptár
igen.
felületre, és ott fog találni egy olyan eseményt, hogy woman.
Uh-huh. Naptár, hát kicsit lassan jön, de jön, igen. Igen, méghozzá woman plusz man.
Igen, woman plusz man.
Azt mondja, hogy május 28-ától május 31-ig, ez egy hétvégi képzés?
Igen, ez egy hétvégi program. Igen.
Egy hölgy jön, aki előadást tart a férfiaknak?
Amerikából érkezik ide a mentorom, akitől már évek óta tanulom ezt a fajta munkát, és ő érkezik ide a feleségével.
A és mentor és a feleség.
Így van.
Jó, és mit lehet ezen megtudni?
Itt kimondottan, amit korábban is beszélgettünk róla, hogy a férfiak és a nők közötti dinamikák mit hordoznak a nők például tapasztalatszinten, élményszinten a férfiakkal kapcsolatban, mit hordoznak a férfiak a nőkkel kapcsolatban, tehát ezek a témák kerülnek kibontásra, hogy a nők is kifejezhessék. Tehát egyrészt el is tudják mondani őszintén, ami a szívükön van, és ki is tudják fejezni azt, ami bennük van, amire nagyon-nagyon sok esetben a tapasztalatom alapján nincsen lehetőség. Tehát annyira a mai rohanó életünkbe annyira le vagyunk terhelve munka, gyerek, kapcsolatok, stb., hogy erre nincs is igazán otthon se türelem, se tér. És hogy ezek a hétvégi képzések, események arról szólnak, hogy itt kialakítunk egy olyan biztonságos atmoszférát, ahol igazából a felszínre tudnak jönni azok a valós hordozott érzések, vélemények, gondolatok, amit akár a múltból, gyerekkorból, fiatalkorból tapasztaltunk a másik nemmel szemben. És hogy a lényeg, hogy közelebb vigye a férfiakat a nőkhöz, a nőket a férfiakhoz. Tehát abban tud nagyon sokat segíteni, hogyha látjuk egymást átmenni azokon az eseményeken, érzéseken, amiket hordozunk, az nagyon sokat segít abban, hogy igazán mélyebben megértsük egymást. Például férfiként a nőket, vagy fordítva, hogy ó, akkor most már értem.
Ugye ez végtelenül fontos egy család vagy egy párkapcsolat egyensúlyához, de nézzük meg ennek a társadalmi hasznát uh-huh. is, mert mégiscsak az a helyzet, hogy fogyunk. És 3-4 gyermek kellene egy családba ma Magyarországon, hogy megmaradjunk egy uh-huh. ilyen, ahányan most vagyunk a Kárpát-medencében magyarok. Ez, amiről most beszélünk, egymás kölcsönös megértése, mennyire visz bennünket közel ehhez a, hát mondjuk úgy, hogy nemzeti célhoz?
Ez már egy komplexebb kérdés, hogy ugye miért fogyunk gyakorlatilag, ennek én úgy gondolom, hogy...
De ennek a megértés biztos, hogy vagy megértetlenség biztos, hogy része, nem?
Határozottan, illetve az, hogy amikor megértem a másikat, amikor tényleg látom és át tudom érezni, hogy mind megy keresztül, az igazából nagyon megerősíti
a kapcsolatot a két ember között. Közelebb viszi a két embert egymáshoz. És hogy maga az a szeretet, az sokkal tisztábban tud jelenni, sokkal erősebbé tud válni, tehát hogy maga a kötelék, az elköteleződés, az, hogy együtt vagyunk, tehát hogy sokkal kevésbé az lesz a minta, mint ami a mai kultúránkat sajnos jellemzi, ha valami nem megy, veszek egy újat. És hogy maga ez, mint egy minta, ez intellektuálisan is működik, és beépül az idegrendszerünkbe, mert ezzel növünk föl, hogy semmi gond, ha elromlik, veszek egy újat, és ez meg tud jelenni párkapcsolati szinten.
Illetve, hogyha két másodperc alatt nem reagál, akkor megállt a tragédia történt.
Pontosan.
Két másodperc egy.
Pontosan. Tehát, hogy amikor már ebből mérjük az önértékünket, hogy a másik hány másodperc alatt reagál, vagy hogy a másik pontosan úgy működik, ahogy azt én szeretném, ezt, ha őszintén nézzük, ez sokkal inkább egy gyermeki funkció, mint egy felnőtt. Tehát felnőttként ott tudok lenni azzal, hogy oké, a párom se tökéletes, ahogy én se, és hogyan tudjuk egymást szeretni így, hogyan tudunk együtt fejlődni, hogyan tudjuk együtt létrehozni a családi fészket, és abban mit teszek én bele férfiként, mit tesz ő bele nőként.
Van egy jó hírem azoknak, akik nem tudták megjegyezni az előbb a honlapot, ilyen bonyolultan beítjük, hogy AMA férfikör, és azon nyomban kiadja. Úgyhogy így meg lehet találni, köszönöm, a csapatot, az rendben van. Hunti Dánielhez fordulok most, hogy ugye itt nemzedékekről is beszélünk, arról, hogy az apáinktól, nagyapáinktól, dédapáinktól mit tudunk tanulni. Hát türelmet biztos, hogy tanulhatunk tőlük. Hmm. Az én nagyapámnak csúnya szó, trágár kifejezés nem hagyta el az ajkát, akkor sem, hogyha nagyon ideges volt. A legmorcosabb pillanataiban a következő mondattal fordult hozzánk, hogy hej, tatádba, hogy is volt, mamádba az édes kávét, tatádba a piros bort, de akkor már nagyon ideges volt. Szóval ilyeneket például tanulhatunk tőlük, mi az, amit érdemes továbbvinni eleinktől, és mi az, amit meg hagyjunk ott?
Azt gondolom, hogy mindenkiben ott van az eszencia, hiszen az ember nyilván jó és rossz mintázatokból áll össze, és az rossz is azt is jön macska körömbe, mert valószínűleg az a mintázat kellett neki ahhoz, hogy túl tudjon élni, és meg tudjuk találni úgymond ezeket az eszenciákat, ezeket a kis elrejtett kis erőforrásokat, hogy például tényleg a türelem, vagy a felelősségvállalás, vagy az elfogadás, ami éppen jelen van az édesapánkban, és ezt be tudjuk építeni az életünkbe, akkor azt gondolom, hogy ezek olyan saját minőségünket emelő minőségek, jellemzők, amik jó, sokkal jobban tudnak támogatni az életben, illetve abban, hogy a túlélés az ne ilyen negatíven, hanem az életnek a megélése legyen a szemünk előtt.
De ugye ehhez beszélgetni kell velük.
Beszélgetni kell, illetve így
élni mellettük.
Élni mellettük, de ha nem is élünk, de akkor is ugye vannak mintázatok, amiről beszéltünk még az elején, hogy nyilván hallunk dolgokat, látunk dolgokat, de ami másik, amiről beszélünk, hogy csak mondjuk egy önismereti eszköz fogunk, meg a családállítás, morfogenetikus mezőről beszélünk, ami ott van minden a mezőben, ezt a gyerekek teljes mértékben leveszik. Nekem volt számos olyan átalakulásom, ahol éppen mondjuk szexuális blokkal például dolgoztam, sikerült kioldani másnap, aznap este a gyerekek, például putyéron elkezdtek táncolni. Pedig senki nem mondta nekik, hogy én milyen, hova megyek, mit csinálok, de kiolvastak a térből, hogy bennem valamilyen szabadság született, és ezt ők simán leveszik. Vagy bármilyen, mint amit feleségemmel beszélünk, kiolvasták a térből. És azt gondolom, hogy ezek olyan tudati rétegek, ami van és létezik, és ezzel lehet dolgozni, és hogyha próbáljuk ezt elrejteni, akkor is ott van. Ezt nem igazán lehet.
Hát igen, most már csak egy zárszóra lesz időnk, de ide hozzátennék egy gondolatot, hogy van egy ilyen mondás, hogy változtasd meg a világot, változtasd meg önmagad. Erről beszélünk most tulajdonképpen?
Határozottan.
Hogy kezdjünk hozzá, hogyha most egy apában megszületett az elhatározás? Nézze meg a honlapot, menjen el a képzésre?
Igen, nagyjából így.
Vagy keresse meg ezt a csapatot, rendszeresen találkoznak?
Igen, rendszeresen vannak férfi körök, rendszeresen vannak olyan eseményeink, amik kimondottan férfiaknak szólnak hétvégés, illetve olyanok, ahol a nők és férfiak közösen van lehetőség.
Nagyon szépen haladni. Köszönöm a beszélgetést. Vin Gábornak is, Honti Dánielnek is, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az apaképről beszéltünk, az apává válásról, férfivá válásról, belső útról, fordulópontokról.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contán zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Ahogy idősödünk, egyre fontosabbá válik az izomzat megőrzése és a megfelelő táplálkozás, de milyen fehérje forrásokat érdemes választani 50 év felett. Aztán pedig közeledik a nyár, sok család már most keresi a megfelelő tábort a gyerekeknek vagy az unokáknak, de elég sok táborszervező nem rendelkezik megfelelő szakmai háttérrel, ez bizony komoly kockázatokat rejthet. De miként lehet eldönteni, hogy egy tábor megbízható-e? Erről beszélgetünk 10:30 után. SMS számunk 39666, mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenek előtt krónika következik. A mikrofonnál Beslin Bettina és Bőti Attila.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
Romániában informális egyeztetéseket kezdtek a pártok, miután távoznia kell a bizalmi szavazáson megbukott koalíciós kormánynak.
Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat.
Ma többfelé kialakulhat záporzivatar viharos széllel. Hűvösebb lesz, napközben 20-25 fokra számíthatunk.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva.
Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Közben az amerikai haditengerészet működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert az ománi öbölben. Az olajszállító, figyelmen kívül hagyva az amerikai jelzést, megpróbált áthaladni a tengeri blokád vonalán, megsértve ezzel a kikötői zárlatot.
Romániában informális egyeztetések kezdődtek, miután bizalmi szavazáson megbukott az Ilie Bolozsán vezette koalíciós kormány. A román parlament legnagyobb frakciójával rendelkező szociáldemokrata párt főtitkára úgy nyilatkozott, hogy újjászerveznék az európai elkötelezettségű pártok koalícióját, amelyből két hete léptek ki. Az egykori koalíció pártjai közül kettő, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség viszont úgy nyilatkozott, nem hajlandók újabb koalíciós megállapodásra lépni a szociáldemokratákkal. Nikus Ordan államfő kizárta az előrehozott választásokat. Baranyi László, a közmédia bukaresti tudósítója azt mondta, most olyan kényes a helyzet, hogy inkább mindenki ellenzékben akar lenni.
Miután az államfő Nikus Ordán azt mondta, hogy semmiképpen nem akar olyan kormányt, amelyik a szélsőjobbal működne, gyakorlatilag padhelyzet alakult ki. A mostani botrány miatt a jobboldali pártok már nem hajlandók a szociáldemokratákkal, legalábbis nyilatkozat szintjén egyelőre ez van, nem hajlandók a szociáldemokratákkal összefogni, és marad a kisebbségi kormányzás lehetősége talán, amelyik még sérülékenyebb, még bizonytalanabb helyzetet jelentene, akár a jobboldalon, akár a baloldalon. Iktatnak be egy olyan kisebb kormányt, amelyiknek nincs többsége a parlamentben, az meglehetősen nehezen fogja a következő választásokig elvinni az országot, és alig, hanem még inkább a szélső jobboldal malmára hajtja a vizet.
Mélyponton van a német kancellár támogatottsága. Egy friss felmérés szerint a választók mindössze 15%-a elégedett vele.
A német intézet vezetője a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, Friedrich Merz tavalyi győzelme után a migrációs politikában és a gazdaságban is fordulatot ígért, ezekből azonban semmi sem valósult meg. Bauer Bence szerint a német kancellár sokszor jó válaszokat ad a problémákra. A szociáldemokratákkal folytatott koalíciós kormányzás azonban akadályozza a tervek megvalósítását. Hozzátette, közben a nacionalista alternatíva Németországért párt támogatottsága a mérések szerint már közelíti a 30%-ot.
Merz maga a személyes politika jövőjét azzal kötötte össze, hogy nem lesz kooperáció az AfD-vel. Viszont azt is tudjuk, hogy sokan a CDU-ban már azon vitáznak, illetve olyan diszkusziók is vannak, hogy akár egy előrehozott választás nélkül kormány átalakítást hajtsanak végre a kép, hogy a CDU-CSU egyedül kormányozzon, hisz biztosak lehettek abban, hogy az AfD a jelentős reformprojekteket támogatná. Viszont ez maga a CDU-CSU-n belül is egy nagyon megvitatott kérdés, hogy lehet-e ilyet csinálni.
Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy megőrizze a gazdasági növekedést és javítsa az életszínvonalat.
Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg, az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Az elnök arról is írt, hogy az államnak meg kell szüntetnie a hivatalnoki arroganciát, és olyan rendszert kell kialakítani Szerbiában, amelyben senki sem állhat a törvények felett.
Idehaza az új kormány várhatóan már hétfőn számos intézkedést hozhat, mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző a Kossuth Rádióban.
Arra számít, hogy mint fogalmazott, törvényhozási tűzijáték lesz, mert az Európai Uniós források hazahozatala érdekében több törvényt kell rövid időn belül módosítani. Kiemelte, egyebek mellett korrupció ellenes törvényekre és szervezeti átalakításokra van szükség.
Például az integrációs hatóság hatáskörének a megnövelésére, vagy mondjuk a bíróságok szerepének a növelésére, annak érdekében, hogy ők utólag is tudjanak nyomozásokat elrendelni vagy kérni. Ugye ez volt például egy olyan pont, amiben az Európai Bizottság nem volt teljesen elégedett azzal a Orbán kormány által indított reformokkal, amelyeket még 2022 második felében csináltak. Aztán ugye volt vita 22-ben, 23-ban az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozati eljárásával kapcsolatban. Itt is lehet, hogy lesz módosítás. És hát önök számára forró téma, ez a médiatörvény esetleges módosítása.
Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután 8,5 terabájt adat szivárgott ki a MediaWorks Hungary ZRT rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt, és tette közzé azokat az interneten.
Nyilvánosságra kerültek bérjegyzékek, szerződések, kimutatások, belső üzenetek is. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. Péter Falvi Attila adatvédelmi biztos a Kossuth Rádióban azt mondta, ugyan nem érzékeny, de személyes adatokról van szó, ezért a hatóság további eljárásokat folytat.
Érdekes lesz, hogy a személyes adattal visszaélés, a jogellenes adatkezelés lehet-e bűncselekmény, hogy zsarolás történt-e, tehát megáll-e a haszonszerzési cél, vagy a jelentős érdeksérelem. A ügyészségi, bírósági gyakorlatban a jelentős érdeksérelem nem nagyon szokott megállni, nincs arra gyakorlat, hogy mondjuk egy nagyon nagy számú személyes adat jogellenes kikerülése az internetre mondjuk a társadalmi érdek megalapozná a jelentős érdeksérelmet, ezért nyilvánvaló a haszonszerzési cél érdekes lehet.
Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat.
A város polgármestere a közösségi oldalán azt írta, a szennyezés miatt egy parkolót lezárnak, két utcában pedig előkészítik az aszfaltozást. Balai Zoltán hozzátette, hogy a vizsgálatokat folytatják, mintát vesznek minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszt tartalmú kőzúzalékkal fedett.
Egy liter benzinért nagyjából 100, egy liter gázolajért pedig csak nem 120 forinttal kellene többet fizetni, ha nem lennének védett árak Magyarországon. Erről beszélt a századvég klímapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth Rádióban.
Hortai Olivér hangsúlyozta, a jövőbeli üzemanyagárakat elsősorban a világpiaci olajárak, illetve a forint árfolyama jelöli ki. Emellett lényeges kérdés lesz az is, hogy az új kormány meddig tartja meg a védett árakat.
elképzelhető, hogy valamilyen árkorlátozó intézkedést megtartanak. Ennek a szintje az lehet alacsonyabb is, vagy magasabb is, mint a jelenleg meghatározott árszint. Hogyha alacsonyabb lenne a szintje, akkor persze felmerülne az a kérdés, hogy az értékláncban ki fogja lenyelni azt a többletköltséget, ami keletkezik, esetleg a költségvetésből segítik-e az értékláncot. Hogyha megtartják a jelenlegi rendszert, és továbbra is csak a magyar autósok, gazdák és vállalkozók a kedvezményezettjei, akkor az Európai Bizottságnak továbbra is problémája lesz ezzel az intézkedéssel.
Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta.
Több mint 1,5 millió facsemetét ültettek, és 40 tonnát meghaladó, különböző tölgytípusokhoz tartozó makkot vetettek el a szakemberek a Gemenci erdő területén. 330 hektáron erdőmegújítást, több mint 100 hektáron pedig károsodás miatti pótlást végeztek. Céljuk a klímaváltozás okozta kedvezőtlen időjárásnak is ellenálló őshonos erdők kialakítása, Falucska Évet összeállítása.
Elsősorban az őshonos fafajok közül a fehérnyár, kocsányostől magyar kőr is, az elegyfafajok közül a fileknek mind a három faja, a juharok közül is hegyi juhar, korai juhar, mezei juhar, és rengeteg olyan gyümölcsfa, vadalma, vadkörtejnek az egyedei, amelyek az itt élő vadállománynak a táplálék forrását is kiegészítik majd évek vagy évtizedek múlva.
Fudermájer Vilmos, a Gemenz ZRT vezérigazgató helyettese azokat a fafajtákat sorolja, amelyeket kiültettek az őszi-tavaszi idény erdősítési programjában. Összesen 1,7 millió csemetét telepítettek, és 41 tonna makkot vetettek el védett és nem védett területeken.
Összességében egy 330 hektár az, ami az erdő megújítását szolgálja, és 115 hektáron végeztünk pótlást, tehát gyakorlatilag a károsítások miatt kiesett csemetes számot azt állítjuk helyre.
A vezérigazgató helyettes elmondta, a legnagyobb kihívást a csemeték megmaradása szempontjából a homoki és dombvidéki területeken a klímaváltozás miatti csapadékhiány jelenti. Hozzátette, gondot okoz számukra az is, hogy a Duna hullámterében egyre inkább elmaradnak a tavaszi hóolvadásból származó, évszázadok óta megszokott áradások.
Ezek a tavaszi elöntések voltak az erdő fennmaradása szempontjából a legfontosabbak, hiszen azok a többlet vízviszonyok így rendelkezésére álltak az itt élő élővilágnak, amely lehetővé tette azt, hogy ez az egyedülálló Gemenci erdő ez létrejöjjön és megmaradjon.
Fudermájer Vilmos hangsúlyozta, az erdősítési programban az időjárásnak jobban ellenálló erdőket hoznak létre. Ezt szem előtt tartva végzik már 30 éve a tájidegen ültetvényszerű erdők átalakítását is őshonos állományokra.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az erős forgalom miatt a lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, főleg a külső sávban, az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, az 50-es és a 20-as kilométer között, illetve a terelésbe történő belépés előtt a 60-as kilométernél. Mozgó terelés mellett kaszálnak az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán a 39-es és a 25-ös kilométer között, jelenleg Ócsa után torlódik a forgalom a belső sávzárása miatt.
Fővárosi információk következnek.
Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégén az M1-es metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Több felé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
Ez volt a Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Bényi Csaba és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsából.
Ön szerint lesz-e béke az olajfák hegyén? Több évtized után megoldható-e a közel-keleti konfliktus? És ön elhiszi, hogy egy lakást, házat nem lehet ma ingatlanos nélkül eladni? Mi a véleménye a közvetítőkről?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
A 20. századi Magyarországnak abba a korszakába csöppenünk, amikor Rákosi Mátyás és bűntársai új ellenségképet vetítettek a magyarok elé, amely nem volt más, mint a klerikális reakció rémképe.
Mint szentizmus férgét, ki kell írtani kíméletlenül itt is.
Nagyon ügyesen nem az egyházak egészét támadják, hanem az úgymond reakciós képviselőit.
Koncepciós pereket, illetve koncepciós perek tucatjait folytatták le.
Szabadságtér 56. A kommunista terror aktái. Szombaton 17 óra 50 perckor az M5 műsorán. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
4:11 múlt, nagyjából fél perccel, és akkor folytatjuk még pedig az étkezéssel. Ahogy idősödünk, egyre fontosabb az izomzat megőrzése és a megfelelő táplálkozás, de hát milyen fehérjeforrásokat érdemes választani 50 év felett, mennyit, mikor és hogyan fogyasszunk. Dietetika rovatunkban most gyakorlati tanácsokat kapunk, legalábbis remélem a mindennapokra. Vendégünk dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, a Capriovus Kft. Kutatásfejlesztési igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jól mutattam be, ez így rendben van?
Abszolút, én még annyit szoktam mondani, amire legbüszkébb vagyok, hogy Matinak meg a címzős egyetemi tanára vagyok, hogy egy kicsit ilyen tudós köntösbe is próbáljam magam tetszelektetni.
Jó, hát akkor ez fontos tényleg, hát mert hogy továbbadni azt a tudást, ami van, az nyilván nagyon-nagyon fontos. Na akkor nézzük meg, hogy idősebb korban mi az, amit nagyon fontos figyelembe vennünk az étkezés kialakításánál.
Igen, tehát ugye azt kell figyelnünk, hogy ahogy idősödünk, egyre inkább ugye jellemző ránk, hogy elveszítjük a izomtömegünket, tehát ez egy teljesen természetes folyamat, hogy minél inkább idősebbek leszünk, annál inkább épül le az izomzatunk.
Bocsánat, de éppen itt, ebben a székben, ahol most ön ül, ült egy fiatal edző, aki kifejezetten korosabb emberek izomnövelésével foglalkozik, és azt mondta, hogy van erre edzésmódszer, táplálkozással együtt, akkor megnéztük az edzésmódszert erre, hogy mit kell csinálni az edzésben ahhoz, hogy akár 60, sőt azt mondta, hogy 70 év fölött is lehet az izomzatot növelni még, de kell hozzá a jó étkezés is, nem csak a jó edzés. Akkor most nézzük az étkezést, így van az étkezés szempontjából is?
Abszolút, és mind a kettő van, és pont azt akartam, hogy az lett volna a befejező része a gondolatnak, hogy egy természetes dolog, hogy veszítjük az izomtömeget, hogyha fotelbe ülünk, és akkor a sorsunkat ugye...
Bocsánat, de akkor már ifjúkorban is természetes, hogy veszítjük az izomtömegünket, a fotelben ülünk, nem?
Igen, ez így van, de mégiscsak, hogy időskorunk, vagy fiatalabb korunkban az összes a hormonháztartásunk, és minden úgy van kialakulva, hogy sokkal könnyebben ugye felszedünk izomzatot, tehát teljesen más az embernek akkor még a felépítése. És ugye erre mindig egy nagyon kedves gyógytornász ismerősönnek szoktam a példát mondani, hogy nagyon sokszor ugye akár dédmamákat elvisznek hozzá, és ugye azt mondják, hogy hát sajnos ugye a dédmamának a már idegi problémái vannak, mert most is elesett a lépcső, már nem tudja úgy koordinálni magát. És akkor ő szokta mondani, hogy nem ilyenről nincs szó, csak egyszerűen az izomzata egy olyan kritikus vesztességet szenvedett az évek folyamán, hogy mondjuk a lépcsőn ugye nem tudja olyan jól koordinálni magát. Ettől függetlenül a dédnagyi lehet, hogy sakba világbajnokokat is elverne, csak egyszerűen az izomtömeg vesztessége az most már kihatása van a koordinációjára.
Jó, akkor nézzük meg most az étkezést. Tehát hogy érdemes összeállítani az étkezésünket? Fehérje, minél több, de hát ugye az nem biztos, hogy jót tesz az idősödő szervezetnek, vagy jót tesz?
Igen, ez egy abszolút jó gondot, hogy minél több fehérje, hiszen a fehérjékből lesznek a vázizmaink, az izmaink.
Próbáljuk meg a fehérjét lefordítani tápanyagokra, élelmiszerekre.
Igazából aminosavak vannak benne, tehát ugye...
Igen, de most úgy értettem, hogy fogalmazzuk meg élelmiszerben. Tehát amit bemegyünk a boltba, megbeszünk.
Én azért mondom, akkor egy kicsit ezt így összetettebben gondolva, hogy szokták mondani, hogy mindegy, milyen csak fehér, de abszolút nem mindegy, hogy milyen fehérjét eszünk. Tehát például szokták mondani, hogy a csicseri borsó, az például mennyi fehérjét bevihetünk. Most elemben mondjuk, ha már egy csirkemellel vagy a tojás fehérjével, a két nagy különbség az, hogy a tojás fehérjében, az átjárható termékekben, abban az esszenciális aminosavak, amit a szervezünk nem tud előtelni, ideális mértékben vannak jelen. Tehát igazából ezt úgy kell elképzelni, hogyha nem megfelelő fehérje forrást veszünk, az olyan, mintha rengeteg alkatrészt vennénk egy autóhoz, de nem azonos arányban, tehát hiába van nekünk 48 ajtónk, nem tudom hány motorházadunk, hány akkumulátorunk, ha viszont csak két motorunk van, tehát nem fogunk tudni elég ugye gépjárművet előállítani belőle. Ugyanígy működnek az aminosavak is, hogy nagyon fontos, hogy olyan fehérje forrásokat választjunk, melynek kitűnő a minősége. Ezek általában az alaperedetű fehérjék, tehát csirkemell, tojás, igen, ha már baromfi világnap lesz 10-én, akkor ilyen szempontból is ezt így ki lehetett emelni, de ugye a másik, ami miatt ugye érdemes ezt a fehérje forrásokat figyelni, hogy azért az sem mindegy, hogy mi, ami kíséri. Tehát amiket most mondtam például, tápanyagforrások, amelyet, hogy nagyon jó a aminosav összetételük, nagyon jó hasznosuló fehérje források, nem hordozom magukon mondani ilyen gasztróballasztályokat, mint amiket néha a szénhidrátoknak tekintjük, mert pont ezzel szemben csicseri borsó, amelyek sokkal kevésbé jó az aminosav összetétele, mint mondjuk az említett átéletű fehérjéknek, amellett mondjuk a 1 gram fehérje mellett van 2 gram szénhidrát, ami mondjuk egy cukorbeteg számára, ami főleg időskorban, ugye a kettes típusú cukorbetegség az majdnem, hogy mindenkinél problémát okoz, az gyakorlatilag megint csak lehúzza a listáról. Tehát nagyon fontos odafigyelni, hogy megfelelő mennyiségű fehérje tartalmat vigyünk be, és minél kevesebb egyebet.
Jó, tehát alapvető fehérjeforrás hús és tojás.
Abszolút, tehát hogy halakat is megelmíteném, amit mindig mondanak, hogy kevés halat fogyasztunk, tehát ugyanúgy például a tojásfehérje, a csirkemell mellett, a harcsa, a ponty fogyasztása, vagy ami ugye egy régi magyar gyökerekre, akár a galambhús fogyasztását is mondhatjuk, ezek mind gyakorlatilag nagyon, nagyon száraz, szinte zsírmentes, nagyon jó hasznosuló fehérje források.
Na most akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet ezekkel. A tojásról beszéljünk először, mert hogy azért időről időre felröppennek olyan hírek, hogy na hát azért tojásból se együnk sokat, mert az nem annyira egészséges. Mi a helyzet ezzel?
A tojás nagyon sokáig abszolút a fekete listán volt, de ez nagy kutatások eredménye volt, de ezek a tévhitek már a szerte fosztottak. Egyébként egy amerikai kutatás azt mutatta, hogy a kísérleti állatok hamarabb elpusztulnak, hogyha tojást tesznek, csak ezzel riogatták évekig a népet, de kiderült, hogy a kísérleti állat a nyuszi volt, és a nyuszi az ugye nem találkozik a húsvéti körülményein kívül, meg a rajzain kívül a tojással, tehát ez egy abszolút tévhit volt, és azon kívül meg ugye ez is most megkérdezett, hogy a koleszterinnek is, ami szintén a tojással összekapcsolódik, ugye van a jó és a rossz koleszterin, az egyik ugye a vérfalból elviszi a kirakódásokat, a másik meg viszi a májból a sejtekhez, és ugye a tojásban döntően a jó koleszterin van, tehát igaziból a tojás az gyakorlatilag egy felmentett élelmiszer lett.
Na most ugye tudományos eredményekről beszélt. Ugye a hagyományosan a táplálkozásunkban a tojásnak nagyon fontos szerepe volt a hagyományos paraszti, de egyébként polgári táplálkozásban is. És most olyan tudomány, meg is mosolyogtam egy kicsit ezt, hogy említette a nyulakat a tojás táplálással. Szóval elvégeznek egy úgymond tudományos kísérletet, majd a tudomány azt mondja, hogy nem jó a tojás, aztán elvégeznek még néhányat, és a tudomány azt mondja, hogy jó a tojás. Mennyire hihetünk a tudománynak, és mennyire hihetünk a hagyománynak?
Igen, tehát hogyha azt nézzük, akkor a tudománynál mindig el szoktuk mondani, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint, ugye? Tehát ugye ez gyakorlatilag aki olvas cikkeket, az abszolút látja, hogy nincs is nagyon olyan 10 évnél idősebb Nobel-díjas elmélet, ami ne dőlt volna meg, vagy pedig az orvostudományban is ugye folyamatosan új gyógyszereket vezetnek be, régieket vezetnek ki, és ez nagyon nehéz így elérni, de a tudomány jelenlása alapján ugye tényleg meg lehet fogalmazni, melyik élelmiszereket lehet fogyasztani. Tehát ha kicsit így belegondolunk, és akár nem csak az, hogy tényleg hogy a régi hagyományos táplálkozásban mi volt a fontos, ugye mondjuk a tojás az olyan szempontból is egy, amire úgymond rá az emberi szervezet szinte ki van találva, hogy mindig az egyik legegyszerűbben elérhető tápanyagforrás volt. Ugye, bár több ezer éve tenyésztjük ezt az Indiából származó tyúkokat, és azoknak a tojás egy kiváló tápanyagforrás, de ugye még az ezelőtt időkben is, ha a tengerparton sétált egy ember, akár úgy, hogy nem is végzett még földművelést, a sirályfészkeket ki tudta fosztani, vagy egyéb ugye helyeken is talált ebből a kiválóan fogyasztható és kiváló minőségű fehérje forrásból.
Mit jelent egyébként a jó minőségű tojás? Ugye most bemenjünk. Van egy tapasztalatom, ami a tojás héját illeti. Egyre vékonyabbak a tojás héjak, régebben vastagabbak voltak. Tehát arra emlékszem, hogy a nagymamámnak a háztájában a tojás héjak vastagok voltak. Ma a tojás héjak a boltban megkapható tojásoknál vékonyak. Ez valamilyen hatása van a tojás minőségére is, vagy csak azt jelzi, hogy a bel anyagra több erő megy el, erőforrás megy el, és a külső hely az nem számít annyira?
Igen, én erre két okot tudnék mondani. Az egyik az, hogy egyre inkább a minél nagyobb méretű tojásokat ugye kedveljük, tehát azokat fogyasztjuk. És ugye minél nagyobb tojás, tehát egy XL-es tojásnak, annak a méretéhez képest vékonyabb a héja, könnyebben törik, mint egy SS-nek, tehát ez az egyik, ami miatt ezt tapasztalhatjuk, hogy egyre inkább vékonyak a héjak. A másik meg igen, ezt se lehet így elhallgatni, hogy amikor ugye mindig azt beszéljük, hogy azt mondjuk, hogy milyen drágák az élelmiszerek, ugye ez ellen a állattenyésztés, az állatnemesítés is próbál tenni, és amikor ugye például a baromfi és a tojás nemesítésben is az élen járnak magyar kutatások, és amikor azt nézzük, hogy minél inkább megfelelő tenyészállatokat állítsunk elő, akkor két legfontosabb szempont, hogy a tojó minél kevesebbet egyen, és minél inkább több tojást rakjon egy periódus alatt. És az, hogy mennyire mondjuk szeplős a héja a mintázata, vagy pedig mennyire vastag a héja, ezek is be vannak vonva a tenyésztésbe, de ezek másodlagos szempontok.
Érkeznek közben SMS-ek a húsevéssel kapcsolatban is, és mindjárt majd ezeket idézni fogom. Igaz-e vagy tévhit, a tojás megemeli a koleszterin szintet?
Szerintem ez inkább tévhit.
Igaz-e vagy tévhit, a fehérjét érdemes enni, a sárgája kerülendő?
Mind a kettőt érdemes enni.
Igaz vagy tévhit, hogy a tojás hízlal?
Tévhit.
Akkor 3 tévhitet így eredettünk.
Én ez úgy van, hogy sajnos ez tényleg mindig ilyen, ugye az apróbetűs dolgokban van a lényeg, mert ugye ezt se lehet mindig mondani, hogy mi az, hogy hízlal, ugye? Tehát hogyha nyilván, hogyha a tojás, cukros tojás sárgáját eszek 2 kilogrammot, akkor hízlalni fog. Tehát hogyha egyszerűen nagyon jó minőségű energiaforrás, hogyha valaki jéghokizik versenyszerűen és 8000 kilokalóri energiát ledolgozik, az szinte akármit elfogyaszthat. Ha valaki ugye egész nap a fotelbe ül, annak bizony a viszonylag csekély energiamennyiség is akármilyen jó összetételű lehető hízzaló. Ugye ezt szokták a nagyon ilyen modern kifejezés, ez a energiadeficitre való törekvésre, vagy energiaegyensúlyra törekvésre mondani.
Ugye az élelmiszeriparban is fontos a tojás alapanyagként is. Mi a különbség a friss tojás, mondjuk a folyékony tojás és a tojáspor között tápértékkel felhasználhatóságban? A friss tojás a teljesen ajánlható, gondolom.
Abszolút, a friss tojás teljesen ajánlható, de a tojáspor az semmi más nem történik, csupán az, hogy egy olyan terméket állítunk elő, amikor kivonjuk a vizet belőle, tehát ugye, mint a tejpornál, mert ugye a tojás, amelyet az ember számára a legjobb tápanyag, bizony a baktériumok számára is, tehát ugye, hogyha felütjük a tojás, az megromolhat hamar. Viszont, hogyha ugyanúgy, mint a befőtteket, ezért cukrozzuk, a a tejet ezért szárítjuk, de akár a gyümölcsöket is ezért szárítjuk, hogy minél kevesebb víz, a baktériumok számára hozzá ne férhető víz legyen benne. De egyébként maga a felhasználható tápanyag tartalma, az pont ugyanannyi pont ugyanannyi, mondjuk egy tojásfehérje por, mint hogyha tojásfehérjét eszünk, tehát ebbe nincsenek különbségek. Persze ugye konyhatechnikailag a tojást, azt, a friss tojást azt sokkal egyszerűbb használni, hiszen nem kell például visszahígítani a tojásport.
A tojás elkészítésénél mire ügyeljünk? Van-e hiba, amit elkövetünk?
Hát igazából szerintem kevés hiba történet. Tehát az, hogy a tojást nagyon sokan hűtőbe teszik, én ezt csak azért gondolom egy fölösleges műveletnek, mert úgyis 28 napig el van a tojás, a friss tojás is szobahőmérsékleten, és ha nem tesszük mondjuk egy fóliába a tojást, akkor a hűtőszekrény mechanikájának következtében, hogy a sárgarépánál vagy a paprikán is tapasztaljuk ezt a vízvonást, hogy fontosan vonja el a vizet a termékekből, ugye azt tapasztalja valaki egy pár nap után, hogy fú, hát a tojás az így sokkal jobb lett a légkamrája, sokkal tehát mint a megöregedett volna a tojás, ennek igazából semmi baja, csak annyi, hogy hűtőbe tettük, és ezért vízelvonás történt, de egyébként én úgy gondolom, hogy olyan túl sok hibát nem tudunk ejteni a tojással.
Jó, de azért ez jó, hogy elmondta, csak nagyon gyors kérdések. Azt mondja, tejtermékek, mint fehérjék, ajánlhatók-e?
Én úgy gondolom, hogy ajánlhatók. Ugye itt, amikor a tejtermék az ugye, aki mondjuk tejfehérje allergiás, vagy laktózérzéken, annak nyilván ott sokkal nagyobb odafigyelést igényel, de alapjában a tejtermékekkel semmi probléma nincsen.
Aztán megint csak hallgatói kérdés, a gomba is tökéletes fehérje, ne felejtsük el, írja az egyik hallgatónk. Rendben van, ugye?
100%-osan egyetértek vele.
Jó, aztán miért csak a csirke mellett említik a többi rész bőr nélkül, nem jó?
Ugye én ezt azért is mondtam kifejezetten a csirke mellett, és a bőr is teljesen, abszolút teljesen jó, hanem ezt arra mondtam példának, és akkor a tojásfehérjével együtt mondtam, hogy ahol semmi más szinte nincs mell, tehát egy csirke mell, meg egy tojásfehérje az, ahol tényleg szinte még zsír, szinte még szénhidrát sincs mellette, annyira tisztán fogyaszthatunk kalória szegény módon fehérjét.
Lazaci jó-e, kérdezi az egyik hallgatónk.
Hát szerintem nagyon finom, de egyébként abszolút ajánlat is. Egyébként tényleg a halfogyasztásban nagyon hátul kullogunk egyébként sok szempontból, és Magyarországon a ponyfogyasztás a leginkább a legnépszerűbb, a ponyfogyasztása, ezt követi a harcsa, de igazából a halakat halfogyasztásban abszolút javulnunk lehetne, ha lehet ilyet mondani.
A szomszéd 9 éves kisfő éppen most örvendeztette meg a családot azzal, hogy nagy pontyokkal jött haza a Dunáról egészen döbbenetes módon, úgyhogy érdemes akkor pecázni ilyen helyeken.
És programnak
és programnak is jó. Igen, hát hogyha egy 8-9 éves gyerek ilyennel foglalkozik, már jó. Nem tudom, hogy ön ott lesz-e ezen a Csakamentes fesztiválon.
Abszolút tervezem, igen.
Jó, rendben, akkor ezt is ajánljuk. Jó, azt mondja, hogy a hétvégén mindenmentes élelmiszereket, recepteket bemutató gasztronómiai találkozó lesz Budapesten, a Csörsz utcában, a MOM sporttelepen, akit érint bármilyen étkezési diéta, vagy egyáltalán az étkezésével szeretne törődni, jó ötleteket kaphat, és akkor önnen is találkozhatnak.
Így van, igen.
Jó, hát akkor ajánljuk ezt a programot önöknek, tehát ez azt mondja, hogy 9-én, 10-én van a MOM sporttelepén, a Csörsz utcában, Budapesten 10 órától 17 óráig. Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Németh Csaba élelmiszermérnökről beszélgettem, hát a fehérjebevitelről és az időskori izom növelésről, illetve az izom csökkenésnek az elkerüléséről. És most pedig 10:30 múlt 2 perccel, Krónika következik 2 percben a mikrofonnál, Beslin Bettina.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Oroszország felől érkező drónok csapódtak be Lettországban. Az egyik egy olajtározóra zuhant az ország keleti részén, de senki nem sérült meg, valamint károk sem keletkeztek. Azt egyelőre nem tudni, milyen drónokról van szó, de korábban előfordult, hogy a Kijev által orosz célpontok ellen indított eszközök közül néhány belépett a balti ország légterébe. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem elégséges a Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. Közben a CNN azt írja, Irán várhatóan ma válaszol a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra.
Zalaegerszegen is azonosítottak aszbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. Balai Zoltán hozzátette, az Áfonya és az Estike utcában is aszfaltozást terveznek, addig pedig 10 kilométeres sebességkorlátozást vezetnek be. Holnap választják meg a Balaton fagyját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. Az időjárásról. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól felszakadozik a felhőzet. Több felé kialakulhat záporzivatar, a szél zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben 20-25, késő este 12-20 fok valószínű.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keks válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongora szonátája és a Pisztrángötös csendő fel korhű hangszereken Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.heidenam.com.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Most pedig a táborokkal foglalkozunk, így nagyjából 5 perccel fél 11 után. A nyári szünet biztosan sok családban komoly szervezést igényel, különösen akkor, ha a szülők dolgoznak, a nagyszülők pedig nem tudnak segíteni éppen a felügyeletben. A táborok ilyenkor nem csak kikapcsolódást jelentenek, hanem biztonságos napközbeni megoldást is. Ráadásul a gyerekek a saját társaságukban, korosztályukban, vagy éppen azon túlnyúlóan egy másik korosztályban is tudják tölteni az időt, részben szórakozva, részben pedig tanulnak valami hasznosat és érdekeset. Herceg Tibor összeállítása után erről beszélgetünk.
A nyári szünet közelettével idén is rendkívül széles a gyermektáborok kínálata. A táborfigyelő adatai szerint országszerte mintegy 700 különböző tábor közül választhatnak a családok. Bár a legnépszerűbb turnusok egy része már tavasszal betelik. A kínálat ma már jóval túlmutat a hagyományos formákon. A klasszikus sport és kézműves táborok mellett egyre több tematikus lehetőség jelenik meg. Nyelvi táborok, informatikai és robotika programok, sőt akár drónprogramozó vagy pénzügyi, tőzsdei témájú táborok is elérhetők. A legnépszerűbbek továbbra is a sporttáborok, ezt követik a nyelvi, majd a technológiai és készségfejlesztő programok. A szülők többsége még mindig a napközis táborokat választja, ezek aránya meghaladja az 50%-ot, de az ott alvós többnapos élménytáborok iránt is jelentős az érdeklődés. A helyszínek változatosak, a városi napközis programok, erdei és kalandtáborok, valamint balatoni vagy vidéki bentlakásos táborok egyaránt megtalálhatók a kínálatban. Az árak ugyanakkor emelkedtek. 2026-ban a napközis táborok jellemzően 50 és 90 ezer forint közötti összegbe kerülnek egy hétre, míg az ott alvós táborok többsége 150-160 ezer forint körüli áron érhető el, de egyes speciális programok ennél jóval drágábbak is lehetnek. A szakértők szerint érdemes időben foglalni, mert az előfoglalási időszakban még kedvezőbb árak érhetők el, később viszont akár jelentős drágulás is előfordulhat. A táborok szolgáltatásai is egyre összetettebbek. A legtöbb helyen teljes ellátást, napi több étkezést, szakképzett felügyeletet, valamint tematikus foglalkozásokat kínálnak. Emellett sok program épít a készségfejlesztésre, közösségi élményekre és élménypedagógiai módszerekre. Így a gyermekek nem csak felügyelet alatt vannak, hanem valódi élményekkel és tudással gazdagodnak. A nyári tábor tehát ma már nem csupán gyermekfelügyelet, hanem egyre inkább élmény alapú tanulás és közösségi élmény, és úgy tűnik a kereslet alapján a családok ezt egyre inkább értékelik is.
Tehát akkor a családok már most is keresik a megfelelő tábort a gyerekeiknek, és az unokáknak is persze, a nagyszülők is gondolom nézegetik már a táborokat. A szervezők egy része viszont nem rendelkezik feltétlenül a szükséges engedélyekkel, szakmai háttérrel. Ez azért jelenthet kockázatot, hiszen a gyerekek felügyelete, ellátása és biztonsága mindenek felett áll, és ehhez azért érteni kell. De miként dönthetjük el, hogy egy tábor megbízható, és milyen kérdéseket tegyünk fel, mire figyeljünk a jelentkezés előtt, hogyan ellenőrizik a biztonságot. Most elsősorban erről beszélgetünk Tóth Bélával, a tábor figyelőügyvezetőjével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
De persze majd biztos másokat is érintünk. Szóval, hogy ellenőrizzük, hogy egyáltalán megvan minden engedélye ennek a tábornak? Kellenek-e engedélyek? Egy paraszt gazda csinál a saját tanyáján tanyatábort. Kell-e hozzá engedély?
Alapvetően abból kell kiindulni a szülőnek, lehet, hogy legszárazabbnak tűnik, amit most mondok, de ez a legfontosabb, hogy legálisan működő tábort válasszunk. Egy alapítvány, egy egyesület, egy vállalkozás legyen a tábor szervezője, számlát kapjunk már az előlegről, legyen megállapodás, ami egy kiterjesztett jelentkezési lap is lehet a táborosztató, illetve a szülő között, hogy a gyerek milyen programokat kap, milyen ellátást kap, és a szülő ezért mennyit fizet.
Bocsánat, ide tegyünk egy ilyen kis csillagot, hogy az lehetséges-e, hogy van egy kedves ismerősöm valahol, és ő a baráti társaságnak csinál egy tábort. Az lehet, ugye? Az egy másik történet.
Nem hívjuk ezt tábornak, hanem a barátok összejönnek, és a gyerekeket ott hagyják. Ezt így lehet.
A tábor az, aminek már van valamilyen hivatalos lenyomata.
A tábornál ugye a táborosztató felelősséget vállal a gyerekekért, felelősséget vállal az egészségükért, az élményükért, vagyis a programok megvalósításáért. Ez egy, és ezért mi fizetünk, hogy ez megtörténik. Szóval ez egy teljesen más kontextus, mint az, hogy mondjuk átviszem a... Összebeszélünk az osztályban szülők, és akkor egyik héten én vigyázok négy gyerekre, és csinálok velük valami programot, a másik héten másik szülő ugyanarra a négy gyerekre. Ezt lehet, de ez nem tábor. Ezt abszolút üdvözlöm, ez egy teljesen jó dolog.
Persze.
Csak ugye mi a táborokhoz értünk egyértelműen, és ott az a fontos, hogy legálisan szervezeti formában működjön ez a dolog. Ez azért nagyon fontos, mert innentől kezdve egy táborosztatónak kötelező bejelentése van a kormányhivatal felé, hogy ő tábort szervez, ezáltal ellenőrzik az összes engedélyét, ami szükséges neki, az, hogy honnan szállítják a gyermekek étkeztetését, és így tovább, és ellenőrzésekre is számíthat, biztonsági és egészségügyi ellenőrzésekre is. Vagyis elvárhatjuk joggal tőlük, hogy minden biztonsági és egészségügyi szabályt betartsanak. A szabályok jók. Ezt szeretném aláhúzni. Ez a COVID alatt is jó volt, most is jó. Annyi a fontos, hogy ezek a szabályok
a törvényi szabályozásról beszélünk.
Ami a táborokat illető szabályok, ezek teljesen rendben vannak. Csak az a fontos, hogy ezeket a szabályokat betartsuk. Ha feketén működő tábort választunk, ahol nem kapunk számlát, akkor nem tudhatjuk, hogy a szabályok közül mit tartanak be, vagy bármit betartanak-e egyáltalán. Ami most nem akarok odaig menni, hogy egészségügyileg bármi problémája lesz a gyereknek. Nem kapja meg a pónilovaglást, amiért fizetett a szülő. Vagy olyan rossz élménye lesz, mert nem a korosztályi sajátosságoknak megfelelő programok vannak, vagy nem úgy bánnak velük a felügyelők, mert nincsen megfelelő felkészültségük, tapasztalatuk, végzettségük, hogy ahogy kell, és egy életre megutálja a táborozást a gyerek. Maga a táborosztatás, ez egy szuper dolog. Szocializáció szempontjából, a gyermek élménye szempontjából, illetve a szülő szempontjából, hogy ő tud valamilyen biztonságban lévő helyet a gyerekének, amíg ő dolgozik. Tök jó lenne, hogyha ezt megtartanánk, ezt az élményt, és nem elijesztenénk azzal, hogy adott esetben olyan helyre küldjük a gyereket, aminek nem néztünk utána.
Mi tudunk mondani a meghirdetett táborok esetében? A hányad részük olyan, ami hát mondjuk így az önkifejezésével érve fekete tábornak nevezhető?
Azért vagyok nehéz helyzetben, mert ugye mi a táborfigyelőnél jelenleg 800 tábortúrnust tartunk nyilván, 170 már betelt, úgyhogy aki még nem foglal tábort, annak célszerű az elkövetkező 1-2 hétben foglalkozni a témával, de ezeket mi egyesével ellenőrizzük, hogy legálisan működik-e, rendben van-e a programjuk, és így tovább.
És ezek világhálón elérhető adatok.
Abszolút,
tehát aki beiratkozik a táborba. Igen, a tábor.
Így van.
Tehát, ha valaki beiratkozna ebbe a táborba, akkor ott meg tudja nézni, táborfigyelő.hu.
Így van, pontosan. És amikor hozzánk jelentkezik egy táborszervező, akkor ugye őt mi ellenőrizzük, és az elmúlt hetekben több tucat olyan jelentkezésünk is volt, ahol azt láttuk, hogy nincs meg az a fajta háttér, ami szükséges a táborosztatáshoz. Ilyenkor egy információcsomagot küldünk, hogy mi az, amire szükség van ahhoz, hogy ezt felkerülhessenek a táborfigyelőre, és tábort szervezhessenek. Ezt valaki megköszöni és tesz érte, van, aki nem válaszol, a harmadik része pedig hát a komment szekcióban tapasztalható trágársággal reagál, amit mi el tudunk viselni, nem ez a baj. A baj az ott kezdődik, amikor a kollégám rám ír, hogy Béla, baj van, mert akit két napja mi elküldtünk, és kedvesen visszaválaszolt nekünk, őt megtaláltam egy hirdető oldalon, hogy tábort hirdet. Vagyis egy színes szagos weboldalt, ugye egy 10 éves gyerek 5 perc alatt összerak ma is, simán megtéveszti a szülőket. Szóval tessék utána járni a cég nyilvántartásban, a civil szervezetek nyilvántartásában, kérdezzünk rengeteget a táborosztatótól, hogy honnan szerzik az étkezést, kik figyelnek a gyerekekre.
De akkor ez azt jelenti, hogy aki felkerül a táborfigyelő.hu-ra, az rendben van.
Így van. Így van.
Tehát ott rendben vannak az engedélyek, ott van egy garanciánk.
Így van, pontosan.
Jó,
pontosan.
Hát akkor ezt azért érdemes, érdemes figyelembe venni. De mekkora lehet az aránya annak a tábor mennyiségnek, ahol nincsenek ilyen típusú engedélyek? Vagy ez felmérhetetlen?
Alapvetően nagyon nehezen felmérhető. Nagy többségében rendben vannak a táborok, és ahol esetleg valami kevésbé legális működés van, ott sem feltételezzük, hogy bántani akarják a gyereket, vagy át akarják verni a szülőt, csak idézősen mondjuk nem akarunk adót fizetni, vagy ehhez hasonló dolgok. Szóval nem feltételezem, hogy rosszat akarnak ezek, nyilván vannak csalók is, de nem feltételezzük ezt, de ettől még ahhoz, hogy azt érjük el, amit szeretnénk a tábortól, hogy egészségesen megy oda a gyermek, és élményekkel telve egészségesen jön haza. Ezt akkor tudjuk biztosítani és garantálni, hogyha legálisan működő tábort választunk.
Bonyolult, nehéz ezeket a táborszervezési követelményeket teljesíteni? Tehát van, aki ettől ijedhet esetleg meg, hogy jaj, hát én itt a tanyámon ezt nem biztos, hogy tudom biztosítani teljesen?
Én nem hiszem, hogy ez nagyon bonyolult lenne, viszont az biztos, hogy sokkal több odafigyelést igényel. Nem értem én azt, hogy Pista bácsinak nagy a kertje, és Marika néni szereti a gyerekeket, Pista bácsi pedig jól főz, és akkor csináljunk az udvarba egy tábort, mert az jó dolog. Ezt lehet, de ennek kellenek szervezeti keretei, hogy ez hogy működik. Ennek az az oka, hogy nem mindegy, hogy a Pista bácsi mondjuk tud-e gluténmentes étkezést kínálni az olyan igényű gyereknek, vagy hogy a Marika néni tudja-e, hogy máshogy kell bánni egy 5 évessel, meg egy 8 évessel, és így tovább.
Jó, akkor most nézzünk meg egy másik szempontot, és aztán utána visszatérünk még ide. Ha minden jól megy, akkor itt van velünk telefonon a vonalban Pöld Lákos családbiztonsági szakértő, a Kapcsolj Ki mozgalom alapítója és vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Na hát ugye egyre több szülő részesíti előnyben azokat a táborokat, és erről majd beszélünk majd itt mindjárt Tóth Bélával is, ahol a gyerekek nem használhatnak okos eszközöket, tehát ahol ezeket kiveszik a kezükből. Lehet, hogy ezt is érdemes minősíteni, és ha jól tudom, akkor Pörth Lákosnak erre van egy gondolata.
Igen, abszolút, mi a Kapcsolj Ki mozgalomban szeretnénk a gyerekek egészségét figyelembe vevő iskolákat, táborokat, szabadidős tevékenységeket az elkövetkező időszakban egyfajta pozitív diszkriminációval a szülőknek megmutatni, hogy tudják, hogy melyik táborba vihetik a gyereküket úgy, hogy nem csak, hogy ott van a táborban és mondjuk felügyelnek rá és vigyáznak rá, hanem ténylegesen az idegrendszeri fejlődésüket veszik alapul, és olyan dolgokat csinálnak, ami egyébként az egészségét, a mentális és a fizikai egészségét szolgálja. Úgyhogy mi fogunk egy ilyen rendszert létrehozni, és a szülők ki tudják választani, hogy melyik az a tábor, ami ténylegesen így működik. Egyfajta ilyen akkreditáció, egy ilyen civil akkreditáció, amit tervezünk. És ez nagyon fontos egyébként, mert hogy a táboroknál látjuk a marketing és a negatív tendenciákat sajnos, hogy megjelenek olyan táborok, amik azokat a dolgon keresztül hirdetik a gyerekeknek a tábort, amivel sokat és káros dolgokkal, amikkel foglalkoznak évközben. Ilyen például, ami most felütötte a fejét ebben az évben, a Roblox tábor.
Roblox tábor.
Igen, igen. Van egy Roblox tábor, és egyébként volt is egy kis szakmai vitám pont ilyen téren egyik tábor szervezővel, hogy a Roblox az egy jó hívó szó most idézőjelben, mert a legtöbb alsós gyereket, vagy az alsóba érkező gyerek, az Robloxozik. Ez az egyik legkárosabb játék, ez egy ilyen játék készítő platform egyébként, ez nem egy játék, hanem ahol mindenki játékokat tud készíteni, és vadidegenekkel tudnak a gyerekek beszélgetni. Az összes szerencsejátékból ismert beúzó mechanizmus megtalálható benne, és mivel a gyerekek ott vannak és nagyon sokat használják, ugye azt gondolták a táborszervezők, hogy ez milyen jó marketing hívószó lehet, hogy akkor jönnek a gyerekek, sokkal többen bejelentkeznek majd, mert a szülő annyit tud, csak hogy Roblox, azt tudom, hogy a gyerek szereti, akkor menjen egy ilyen táborba. És akkor ez milyen jó lesz. És akkor kérdeztem, hogy jó, de hát, és akkor az az érv, hogy egyébként hogy a táborban nem Robloxozunk, hanem a Robloxnak a fejlesztő, a játékfejlesztő alkalmazásával játékokat csinálnak a gyerekek, de nem Robloxoznak. Tehát, hogy értjük ennek a kifacsart részét, tehát a gyerek nem fogja használni azt, amit megcsinál, meg nem fogják egymásért kipróbálni, nem fog Robloxozni, nem szoktatjuk mondjuk egy Robloxra a tábor során.
Igen, mindjárt lezárjuk a beszélgetést, és aztán folytatjuk itt Tóth Bélával a stúdióban. Még azt akarom megkérdezni, hogy ugye két folyamatot látunk. Az egyik az az, hogy elindulnak ilyen táborok, mint amit említett. A másik viszont az, hogy a szülőki tekintélyes része keresi azokat a táborokat, amelyekben nincs a gyerekek kezében az okostelefon, és ezek az eszközöket, ezeket távol tartják, legalább arra az egy hétre.
Így van, ez egy nagyon lényegi dolog, és ezt akarjuk mi ugye így akkreditálni az ilyen táborokat, mert hogy alapvetően a gyerekeknél azt látjuk, hogy az idegrendszeri fejlődéséhez olyan dolgok kellenek, amiket egyébként a táborban csinál a gyerek, normál esetben, ha nincs ott okostelefon. Ezek, amik hozzájárulnak ténylegesen az idegrendszeri fejlődéshez, ilyenek a sport, tehát a mozgás, a különböző kreatív tevékenységek, hogy a gyerek aludjon mondjuk a táborban, az, hogy ott vannak a társaik, beszélgetnek, ott van, közös időt töltenek, ami nagyon jól fejleszti az idegrendszer, vagy egyáltalán csak az, hogy unatkoznak mondjuk adott esetben is fejlődik a kreativitásuk, mert kitalálnak dolgokat, az, hogy közösen vannak ott és mennek, játszanak, kidolgoznak saját maguknak szabályokat, fejlődik az érzelmi intelligenciájuk, az empátiájuk, a szociális képességeik, rendkívül jó hatással van a gyerekre, hogy ilyen táborban, és az a tapasztalat egyébként, tavalyról van egy ilyen tapasztalatom, hogy volt egy ilyen táborszervező mesélt, hogy a kedvenc játék a gyerekek egy okostelefon nélkül táborban mi volt? A számháború. Tehát a számháború, amit ugye most egy boomer játéknak gondolunk, a gyerekek imádták, és amikor a gyerekek azt mondják, hogy minden nap kaphat mondjuk egy negyed órát, amíg a szülőt felhívhatja, akkor mit csinál a gyerek egy ilyen táborban? Felhívja a szülőt, minden rendben, most nem érek rá, melyek játszani, és leteszi a telefont. Tehát nagyjából ez történik a gyerekekkel, rendkívül pozitív hatással van rájuk.
Jó, most jelezte egy Tóth Béla, ahogy szívesen hozzászólna, ez maradjon még velünk, hogyha esetleg utána egy párbeszéd van.
Picit hozzáfűzni valóm lenne, illetve talán egy kicsit vitatkoznék is.
Ami már nagyon fontos. 3,5 percünk, hogy vitatkozzunk.
Gyors leszek, megígérem. Roblox tábor, ugye, amiről beszéltünk például, vagy ebbe a kategóriába tehetjük bele az összes újfajta tábort, legyen ez alkalmazásfejlesztő tábor, programozó tábor, bármilyen informatikai, vagy éppen képernyővel összefüggésben lévő tábor. Ezeknél a táboroknál fontos tudni azt, hogy a tábor délelőtti időszakában 2-3 órát nyilván szünetekkel, de az adott témával foglalkoznak. Ez lehet a drónnak a programozása, lehet egy alkalmazás fejlesztése, lehet a Roblox játéknak a programozása, és akkor ezt tudnám sorolni. A fennmaradó időben viszont a tábor döntő többségében ugyanolyan szabadidős programok vannak, mint ami a mi fejünkben benne van, a kézműveskedés, a strandolás, a sorversenyek, és így tovább. Szóval ugyanúgy megvan az a fajta tábor elvárás, amit a gyerek kap, amit a szülő elvár. Tehát nem arról van szó, hogy bevisszük a táborba a gyereket reggel, és akkor zombiként kapjuk vissza este. Nem erről van szó, viszont olyan témában van a gyerek a táborban, és aztán a nap nagyobbik részét tölti a korosztályával, mozgással, játékkal, ami érdekli, amivel be lehet őt hívni. Szóval én ezeket nem feltétlenül temetném azért így el ebben a formában.
Jó, hogy megérezt, akkor ebben én is vitatkoznék, csak egy mondat egy erejéig, szétválasztanám a dolgot. Egyetértek azzal, hogy amikor robotika, drónkezelésről van szó, a gyereknél a táborban ezt megfelelően használva, ez teljesen rendben van. A Roblox az nem ez a kategória. A Roblox egy manipulációs mechanizmusokat tartalmazó, függőséget okozó játék, rengeteg kutatás van erről. Amikor a gyereket a Roblox táborban Roblox fejlesztéssel készítettem, akkor gyakorlatilag hozzászoktatom egy digitális droghoz.
Tehát hát az nem ugyanaz, én nem tudom, de az biztos, hogy a Roblox játékot igen, is programozni kell, és ugyanazok az elvek alapján programozzák, mint ahogy a programozást magát. Szóval az, hogy játékot programozunk, amiből később majd programozó ember lesz, az egy más kategória. Szóval én azért ezt nem gondolom drognak, de értem az álláspontját.
Jó, Ákos, lezáró mondat.
Erről mutatni. Uh-huh. Igen, nagyon sok kutatás van erről sajnos, úgyhogy érdemes ennek utána nézni. Nem mindegyik rossz, de van, ami rossz, és azt ki kell venni belőle, és nem szabad marketingra használni, ami a gyerekeknek az idegrendszeri fejlődés ellen megy szerintem.
Rendben, köszönjük szépen Pörtl Ákosnak, és akkor van itt még egy percünk nagyjából a stúdióban. Lezárva ezt a részét, mert most már nincs vitapartner, ugye, akivel vitatkozni lehetne. Szóval táborok, figyeljünk arra, és a táborfigyelő.hu meg tudjuk nézni, hogy megvannak-e az engedélyek. Ez rendben van. Mi a helyzet? Most említette, hogy 800 turnus van, 170 már betelt, és most ugye május eleje van, tehát azért érdemes erre figyelni.
Azért érdemes erre figyelni, mert május második felétől, de legkésőbb június elsőjétől elindul az a folyamat, ami az állandó történetem, de rengetegszer megtörténik, hogy délelőtt édesanyja megtalál egy szuper tábort, átküldi édesapának, neki is tetszik, este megbeszéljük a gyerekkel, és mire este megbeszéljük, addigra már betelik az adott táborturnus. Aki ezt a fajta kapkodó, tülekedő időszakot el szeretné kerülni, annak célszerű a következő 1-2 hétben lefoglalni a gyermek nyaralását. Úgy kell már a táborokhoz hozzáállnunk, ahogy magához a nyaraláshoz is, azt sem 2 hét előtte kezdjük el szervezni, tessék előre tekinteni.
Ha tábort választunk, akkor, és nagyon gyorsan, erre most tényleg van 20 másodperce, milyen kérdéseket tegyünk fel a szervezőknek?
Kik vigyáznak a gyerekekre? Ki a szervező pontosan? Honnan rendelik az ételt? Milyen programok lesznek?
Jó, köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tóth Bélával, a tábor figyelő ügyvezetővel beszélgettünk a táborokra, és közben bekapcsoltuk Pörtl Ákost, a Kapcsolj Ki Mozgalom alapítóját és vezetőjét, hogy itt a táborokban a digitális világról is beszéljünk egy kicsit. És most pedig Hangtár következik.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A magyar nyelv egyik érdekes szava a hónaj.
Hónaj, amíg felhúznám a trinnatrágot.
Már csak az a kérdés, hogy hol is van az a hón, és hol van az alja. Maticsák Sándor nyelvész, a Debreceni Egyetem finnugor nyelvészeti tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára adja meg a választ.
Ennek a mára elavult hón szónak eredetileg az volt a jelentése, hogy a felső kartöve alatti mélyedés, üreg. A hónaj szavunk összetett szó. Ugye a második elem jelentése világos, az aj, de az elsőt önmagában már nem igazán használjuk, olyan kifejezésekben él még, mint a hóna alá vesz, a hóna alá bújik.
Ez az üreg, mélyedés kifejezetten gyenge pontnak számított már a középkori bajvívásoknál is. A Toldi estéjében az olasz hegyomlás ezt a területét célozta meg a testnek.
Egyet szökött hajszra, mintegy csak magától, míg gazdája nagyot billente a dárdán, a magyar vitéznek hónaljába mártván.
Maticsák Sándor azt mondja, hogy a hónaj szavunk ősi szó, amely a rokon nyelveink nagy részében megtalálható.
Ilyen például a finn kainalo szó. Ez mutatja, hogy összetételekben él, hogy valószínűleg már az uráli alapnyelvben is egy ősi összetétel lehetett, ezt örököltük meg mi is.
A hónaj tehát egy elhomályosult összetétel, és nincs egyedül. Mert hogy nagyon sok olyan összetett szót használunk, melyeknek az egykori önálló szókból lett alkotó elemei a nem nyelvészek számára felismerhetetlenekké váltak.
Eredetük a múltkadébe vész, csak nyelvtörténeti módszerekkel, sok esetben a rokon nyelvek segítségével tudjuk felfejteni az egyes elemeket. Itt van például az arc szavunk.
Ki gondolná, hogy ez a szavunk egy összetétel? Pedig az.
Bejön egy arc, és nem megy többet el.
Ez egy úgynevezett összefoglaló összetétel, egyik eleme az orr, másik eleme pedig a szájszavunk. Szóval az orr és a szájszavunk nagyon régen, valamikor az ős-magyar korban összetétellé vált, majd később a szóvégi A megrövidült, az S pedig CV vált. Így született meg az a szavunk, hogy
orca, amely a költeményekben igen népszerű szó.
S értem, csak akkor csapnám hozzád, ha nem orcám volna az orcád.
Később pedig az orca szavunkból létrejött az arc.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, ezzel a mai délelőtt véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor, a hangmester Szilágyi Zsolt és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is, és ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclip.hu weboldalon. Most 11 órakor rövid krónika után kezdődik a helyi Takosúton. A műsor munkatársai a Lámpás 92 közhasznú alapítvány által működtetett Erzsébet családok átmeneti otthonában látogatnak el a 7. kerületbe. Szóval csak én búcsúzom önöktől, maradjanak velünk!
Nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti.